jelen pillanatban, jelen életünkben közelebb áll hozzánk, azonban ez csak azt jelenti, hogy jelen pillanatban a hozzájuk való kapcsolatunk karmája érett meg. Azután ez a karma lehet, hogy elhalványul, háttérbe szorul, és más lények, ez fűző karmák fognak előtérbe kerülni. És ilyen jelenleg talán kevéssé érezhető, érzékelhető karmák minden lényhez fűznek bennünket. És a bodhisattva elkötelezettsége olyan, hogy ezekkel a kapcsolatokkal, amelyek az összes lényhez fűzik, az összes lényt segíti. Tehát olyan ez, olyanok ezek a kapcsolatok, mint valamiféle valamiféle szálak, amelyeknek a tartalmát mi magunk tudjuk szabályozni. Tehát meg tudjuk tölteni ezeket a kapcsolatokat, ezeket a szálakat, összekötő szálakat olyan tartalommal, amilyennel csak akarjuk. Az ember úgy gondolja, hogy bizonyos lényekhez rossz szálak, negatív szálak fűzik, vagy bizonyos lényekhez semmilyen szál nem fűzi. De ez nem így van. Nem így van. Tőlünk függ, hogy milyen tartalmat nyernek ezek a kapcsolatok. Tehát a bodhisattva mindig törekszik arra, hogy akármilyen kapcsolat kapocs fűzi őt bárkihez, azt mindig a saját részéről pozitív, jó gondolatokkal, jó szándékokkal, jó tartalmakkal töltsön meg. Ezt nagyon fontos érteni, hogyha a megvilágosulás hőseinek, vagyis a bodhisattváknak a útját akarjuk járni. Tehát rajtunk múlik, hogy milyen tartalmat adunk a kapcsolatainknak. Lehet, hogy ez az elején nem könnyű, biztos, hogy nem könnyű. Tehát, hogy például egy negatív kapcsolatban valaki sokat akar ártani nekünk, és árt is nekünk, lehet, hogy ez nagyon nehéz az elején. Azonban munkával fokozatosan ezt megváltoztathatjuk, az érzésünket. És láthatjuk azt, bebizonyosodhat a munkánk során, hogy tényleg kézbe tudjuk venni a kapcsolatot, és olyan tartalmat tudunk neki adni, amilyet akarunk. Egy jó példa erre a Buddha utolsó előtti életének a példája, amikor fiatal hercegként az erdőben sétálva egy már az éghalál szélén álló és szenvedő tigris anyát látott, amelynek volt 4 kölyke, és mivel nem tudta etetni őket, mert vadászni már nem tudott, nem volt ereje hozzá, le volt gyengülve, ezért a ifjú herceg fölfogta, hogy mind az 5 el fognak pusztulni. És akkor megfogant benne a gondolat, hogy ő ezeket megmenti. És úgy mentette meg őket, hogy a saját testét ajánlotta föl a tigrisnek, saját testét áldozta föl a tigrisnek. És a tigris anya megette őt, megette az ő testét, akkor erőre kapott, és így azután táplálni tudta a kicsinyeit is, és megmenekültek. Ez a történet első fele, aminek ugye a lényege az, hogy a bodhisattva, az ifjú herceg részéről egy nagyon pozitív szándék van jelen, azonban a tigrisek azok egyszerűen csak fölfalták, igaz? Illetve a tigris anya egyszerűen fölfalta őt, ami pedig nem egy pozitív dolog. Az egy nagyon negatív dolog. Tehát megölte és fölfalta őt. Azonban a történet folytatódik tovább, nyilván sokan ismeritek. A következő életében Buddha, mint Gotama Siddhartha született újjá, és elérte a megvilágosodást, és akkor kereste, hogy kiknek tudná átadni a tudáshoz vezető út, útmutatást. Nyilván a tudást nem lehet átadni, a tudáshoz vezető útmutatást kinek tudja átadni, és akkor 5 szerzetest látott, és ez az 5 szerzetes az 5 tigrisnek a újjászületése volt, és ők lettek az első tanítványai Buddának. Tehát ez egy nagyon jó példa arra, és elérték az árhát megvilágosulás szintjét mind az 5-en a Buddha tanításai és útmutatása segítségével. Tehát ez nagyon jól mutatja, hogy milyen ereje van a bodhisattva kívánságainak. Tehát ő ezt a tigrisek részéről nagyon negatív tartalmú kapcsot fölhasználta a saját jó kívánságainak erejé által, erejének segítségével teljesen átváltoztatta egy olyan pozitív kapocsá, amelynek révén ezek az emberek, illetve ezek a lények, akik előző életben tigrisek voltak, következő életben, mint az ő első tanítványai születtek újjá, és szintén az ő további segítségével ők voltak az elsők, akik a buddhizmus gyakorlása révén elérték a megvilágosulás árhát szintjét. Tehát ez az út a bodhiszattvák útja, és ez az út nyitva áll előttünk, már most. Már most. Tehát már most eltökélhetjük azt, hogy minden kapcsot pozitív tartalommal fogunk megtölteni a részünkről, és ennek egy első jelen pillanatban aktuális mondjuk lépése vagy cselekedete az, hogy észreveszünk, hogy itt van az összes lény velünk, karmikus kapcsok révén, mindenki itt van velünk, minden lényhez vannak karmikus kapcsaink, és most ebből kiindulva, ebből a fölismerésből kiindulva meghívjuk őket, vegyenek részt ők is a dharma foglalkozáson velünk együtt, és gondoljuk azt, hogy itt is vannak velünk. És valóban itt vannak a karmikus kapcsok révén. Tehát így tudjuk a karmikus kapcsokat jó, a lehető legjobb tartalommal megtölteni. Hát gondoljuk most ezt nagyon erősen, egy pár pillanatig ezt érezzük át. Itt van velünk az összes lény, a szeretteink, a szüleink, mindazok, akikkel jó kapcsolatunk van, és mindazok, akikkel negatív, rossz kapcsolatunk van, azok is itt vannak velünk. És aztán mindazok is, akikről nem is tudunk, számtalan lény, akikhez úgy látszik, mintha nem lenne semmilyen kapcsolatunk. Gondoljuk azt, hogy mindnyáján itt vannak, az egész világ összes lénye, az emberek, az állatok, láthatatlan lények, különböző fajtái, szerencsésebb és kevésbé szerencsés fajtái, az egész világegyetemből itt vannak körülöttünk. És gondoljuk azt, hogy velünk szemben pedig ott vannak a buddhák, megvilágosultak, ott van Buddha Shakyamuni, a Szkita bölcs, ott vannak a lámák, karmapa, és az egész vonal, és az összes vonal, és az összes megvilágosult, akár buddhistáknak hívjuk őket, akár nem. És gondoljuk azt, hogy azok a tanítások, amelyeket most fogunk hallgatni, azok őtőlük származnak, őtőlük jönnek. Gondoljuk azt, hogy ők hirdetik ezeket a tanításokat most, mi nekünk és az összes lénynek. És próbáljuk meg megtartani ezt a fajta érzést és tudatosságot egészen a tanítás végéig. És természetesen legyen a tanítás hallgatásának és a részvételünknek az alaptónusa az öröm, boldogság. Egy ilyen nagyszerű eseményen részt tudunk venni, amelynek nagyon komoly, nagyon-nagyon mély és komoly előzményei és feltételei vannak. Az, hogy most mi összegyűltünk itt, az lehet, hogy véletlennek tűnhet, vagy esetleg kis jelentőségű dolognak. Ennek igen nagy, igen mélyreható előzményei vannak. Azt jelenti, hogy már sok-sok életünkben érdeklődtünk a tanítások felé, a tanítások iránt, és gyakoroltunk, és ennek az érdemei hoztak minket ma ide. És az, hogy pontosan mi vagyunk most itt, tehát ezek az emberek, akik itt vannak, ez pedig azt jelenti, hogy mi együtt sokat gyakoroltunk már. Nagyon sok dharmikus kapocs fűz bennünket össze. Hát próbáljunk így most nagyon boldogan, örömmel elhelyezkedni ebben a helyzetben. A régi barátok között vagyunk, bár lehet, hogy ebben az életben először találkozunk, de előző életeink során sokszor találkoztunk, sok jót csináltunk együtt. Tehát próbáljunk meg ennek erejéből egymásra ismerni, és érezzük azt, hogy régi barátok között vagyunk, érezzünk jó érzéseket egymás iránt, hálát, nagyon fontos, hálát, tehát egymás segítve gyakoroltunk már sokat, ennek a jele az, hogy most is itt vagyunk. Nagyon sok segítséget kaptunk egymástól, és próbáljuk meg ezt alapérzésé tenni az egész nap. Hát, amíg itt vagyunk, próbáljuk ezt mint alapérzést átérezni. És ha bármilyen apró, mondjuk zavarások, úgy mint, nem tudom én, diszharmonikus gondolatok, érzések jönnének, azokat csak ismerjük föl, mint súlytalan, apró dolgokat, amelyeknek igazán semmi jelentőségük nincs. Most a mai nap tovább folytatjuk a Nyungne meditáció magyarázatát. A Nyungne meditáció, akik esetleg újak, nem hallották még, hogy pontosan mi az, egy kétnapos böjtös meditáció, amelyet mi rendszeresen végzünk Taron, a meditáció központban. Ez általában teliholdra esik a második nap. És ez a kétnapos meditáció úgy történik, hogy első nap előkészítő nap van, amikor az ember vegetáriánus ételt eszik délelőtt folyamán, délután folyamán, és este már csak inni szabad, enni nem, és a főnapon, a teli hold napján pedig ébredéstől egészen másnap, illetve hát harmadnap ébredésig nem szabad sem beszélni, sem enni, sem inni. Ez egy ilyen meditáció, és a böjtnek természetesen szellemi jelentősége van, a karmák tisztítása, a múltban számtalan múltbeli életünkben elkövetett sok ártalmas tettünk lenyomatainak, karmikus lenyomatainak a kitisztítása, ez a célja. És ez a nyugne, ez meggyógyít bennünket szellemileg is, és testileg is. Tehát a tisztítás, a karmikus tisztítás azt jelenti, hogy minden rossznak, minden szenvedésnek, a szenvedés minden fajtájának, legyen az testi, vagy lelki, vagy szellemi, a fokait távolítja. Ha nincs ok, akkor nincs eredmény. Ez egy nagyon fontos felismerés. Tehát mindennek van egy oka is. Ha az okot eltávolítjuk, akkor nem lesz belőle gyümölcs. Hát hogyha a gyomnak a magvait sikerül kiszednünk a földből, akkor ott nem fog gyom nőni, igaz? Tehát egy növénynek a magvait, amelyek már elszóródtak, összeszedjük, kiszedjük, vagy a csíráit kiszedjük, akkor ott nem lesz növény, igaz? Pontosan így működik a karma. A karma az okból áll, és következményből, gyümölcsből, és tehát hogyha az okokat megszüntetjük, akkor nem lesz gyümölcs. És a nyugne meditáció az ezekben az okokban végez egy óriási nagy takarítást. Ez az egész persze láthatatlan, mivel hogy szellemi dolgokról van szó, de nagyon-nagyon sok eset van és példa van arra, amikor nyilvánvalóvá váltak ezek a gyakorlatnak a hatásai. Tehát röviden ennyi a nyugne, és ehhez van egy szöveg, és ennek a szövegnek a tárgyalását végeztük most elég hosszú időn keresztül, talán már egy fél éve, vagy még talán több is. És most a vége felé járunk. Tehát vegyetek elő szöveget, nyugne szövegeket. Nekem is kéne, nincs magyar nyugne itt. Megnézzük, megkérdezzük a tisztelt hallgatóságot, hogy hol hagytuk abban most. Van valaki önként jelentkező, aki? Ja. Így van. Tehát a három fejezet szutrával foglalkozunk. Igaz? Kéne nekem egy füzet. Szutra füzet tudsz hozni. Ez a magyarázat, nem a szöveg maga, hanem a magyarázat. A szöveg az van. Tehát a három fejezet szutrából van szó. Ez, mint minden szutra, Buddától származik. Buddától származik, Buddától magától származik. És a lényege a tisztítás. Ez a vallomás szutrája, vallomás és a karmák tisztításának a szutrája. Erről már beszéltünk a múltkor, igaz? Ezekről a dolgokról. És a gyakorlat maga abból áll, hogy vallomást teszünk 35 Budda jelenlétében. Tehát 35 Buddát jelenítünk meg magunkkal szemben az égben, és az ő jelenlétükben fölfedjük a negativitásainkat, és megvalljuk azokat, és megtisztítjuk azokat. Ja? Erről szól a három fejezet szutra. Mindannyian szeretnénk boldogan élni és elkerülni a szenvedést, azonban nem tudjuk, hogy mi magunk ültetjük el saját elménkben a rossz tetteinkkel a szenvedésünk okait, illetve a jó tetteinkkel a boldogságunk okait. Ja. Tehát általában mi a boldogság okait is és a szenvedésünk okait is magunkon kívülre vetítjük. Ugye, nagyon egyszerűen úgy érezzük, hogy valaki bánt bennünket, és ő a szenvedésünk oka. Vagy valakit nagyon szeretünk, segít bennünket, és ő boldogsághoz segít bennünket, ő a boldogságunk oka. Valakit nagyon szeretünk. Ha már csak rágondolunk, vagy találkozunk vele, már boldogok vagyunk. Tehát ő a boldogságunk oka. Vagy pedig lehetnek ezek dolgok is, vagy életkörülmények. Így gondolkozunk. És nem gondolkozunk úgy, hogy igazából a boldogságunkat és a szenvedésünket mi magunk teremtjük, méghozzá egyszerűen úgy, hogy elültetjük a boldogság okait, magvait jó cselekedetekkel az elménkben, illetve a szenvedés okait pedig rossz cselekedetekkel. Ja. Lényegében ez az alapja a teljesen megvilágosult Buddha Shakyamuni tanításának, és minden magasabb tanítás és megvalósítás erre alapul. Ha nem értjük a tett, ok és gyümölcs törvényét, vagyis ez ugye szanszkritből karma törvényét, akkor sosem fog megszületni bennünk az a szívből fakadó megbánás, amely a vallomás gyakorlatának a lényege. Ha ez hiányzik, akkor a vallomás többi lépése nem működik. A négy erő közül az őszinte és mélyről jövő megbánás a legfontosabb, és ha ez nagyon erős, akkor a többi szinte önmagától létrejön. Ugye négy erőről beszéltünk, emlékszik valaki a négy erőre? Mi ez a négy erő? Ugye itt már egyről szó volt, ez a megbánás, igaz? A megbánás, tehát fölfedjük a negatív, ártalmas cselekedeteinket, lelkiismeret vizsgálattal, igaz? És beismerjük őket, ez az első. Beismerni, megvallani rossz tetteket. Milyennek az értelme? Ez azt jelenti, hogy általában az ember nem igen végez ilyen vizsgálatot, pedig hát ezt rendszeresen kell végeznie minden gyakorlónak. Általában mindig a nap végén szoktuk ezt elvégezni. Egy mérleget csinálunk, hogy mit is csináltunk egész nap, igaz? Ehhez hozzátartozik azt, hogy reggel az ember azzal kezdi a napot, hogy fölkelti a megvilágosodás szellemét, és megfogalmazza azokat a jó szándékokat, amelyek elsősorban arra irányulnak, hogy az ember az összes lényt megpróbálja segíteni a mai napon, és senkit nem fog cserben hagyni. És minden lehető adódó alkalmat felhasznál, kihasznál a lények segítésére. Senkinek nem fordít hátat, senkit nem hagy cserben. Senkit nem bánt meg, senkinek nem okoz szomorúságot, fájdalmat, szenvedést. Hát ezzel a gondolattal kezdjük reggel. És nagyon erősen megfogadjuk, hogy ezt egész nap tartani fogjuk. Aztán eljön az est, amikor vége a napnak, és akkor pedig csinálunk egy mérleget, hogy mennyire sikerült hű maradni ehhez a reggeli szándékunkhoz. És itt nagyon fontos, hogy az ember őszinte legyen magához, ami nagyon nehéz, és beismerje, hogyha a hibát vétett. Hogyha sikerült ugye hibátlanul véghez vinni a reggeli szándékainkat, akkor örülni kell, örvendezni kell, és akkor felajánljuk az érdemeket az összes lény alára este. Hogyha hibát vétettünk, azt pedig nagyon fontos őszintén megvallani. Hát nem elmismásolni, de hát igazából az mégiscsak jó volt, mert nem tudom én, így meg úgy, és az ember ugye mindig megmagyarázza a bizonyítványát, igaz? Tehát erről le kell szokni, és őszintén elismerni, hogyha hibát vétettünk. Ez tehát az első dolog. És ezt szívből jövő erős érzelemmel valóban meg kell bánnunk. Azután egy ígéretet teszünk le a jövőre nézve, hogy soha többet nem fogjuk ezeket a dolgokat elkövetni. Tehát soha többet nem engedjük meg magunknak, hogy hibát vétsünk. És nyilván az ember ugye olyan, hogy azt mondja, de hát hiába ígérem meg, mert úgyis be fog csúszni hiba. Ennek nincs jelentősége. Ez biztos, hogy be fog csúszni, de mind a mellett, amikor az ember tisztán látja, hogy nem szabad elkövetni hibát, akkor nagyon fontos ezt meg is fogalmazni, és egy ígéretet megfogalmazni, és tenni. Hogy minden erőnkkel fogunk törekedni arra, hogy ne vétsünk több hibát. Ja. Aztán, ha mégis akaratunk ellenére és legjobb szándékunk ellenére mégis becsúszik a hiba, akkor persze megtisztítjuk. De nyilván, amikor letesszük az ígéretet, akkor nem szabad azt mondani, hogy hát belefér, majd ez is meg úgyis nem. Tehát nagyon fontos, hogy az ember a lényeget lássa és a lényeget erősítse magában. Ez nagyon fontos. És a legjobb akaratunk ellenére, hogyha becsúszik hiba, akkor azt meg lehet tisztítani. De hogyha eleve azt mondjuk, hogy hát nem érdekes, mert úgyis így lesz, még úgy lesz, akkor az egész nem ér semmit. Akkor nincs vallomás, akkor nincs tisztítás. Akkor csak halmozódik a karma. Tehát nem szabad úgy gondolkozni, hogy, és úgy se szabad gondolkozni, hogy majd úgy is megtisztítom. Nem érdekes. Egy kis karma bejött, majd úgy is megtisztítom. Majd este úgy is megtisztítom. Ez megint nem jó. Tehát így nem lehet megtisztítani semmit. Így csak halmozódik a rossz karma. Ja? Tehát mert sokan félreérthetik ezt, hogy hogy na hát úgyis van egy tisztítás minden este, minden belefér, majd este úgyis megtisztítom. Ez nem. Tehát ezzel ugye tönkretesszük az egészet, és semmi tisztítás nem történik. Tehát az első volt a megbánás, a második az ígéret, utána jön a bizalom, úgy hívjuk, hogy bizalom ereje. A bizalom pedig azt jelenti, hogy az ember miután megbánta és letette az ígéretet, rábízza magát a menedék forrásaira, a Buddhára, a Dharmára és a Szanghára. Mondjuk így, hogy új tiszta lappal kezdünk. Megbántuk, letettük a fogadalmat, és utána pedig új lappal kezdünk, tiszta lappal. Tehát újra menedéket veszünk. Buddhában, Dharmában, Szanghában. És hátra van még egy, a negyedik, ez pedig az ellenszer ereje, ami a rossz cselekedetek ellenszere, amit úgy kell alkalmaznunk, mint az orvosságot. Ez pedig gyakorlatot jelent. Tehát gyakorlattal, valamilyen gyakorlattal meg kell tisztítani a vétket, a hibát. Különböző gyakorlatok. Például a háromfejezet szutrával, nyungnével, vagy a százszótagú mantrával, vagy akár az Om Mani Padme Hum mantra mondásával, tehát meditációval, tisztító gyakorlattal az ember megtisztítja a hibát. Ez a négy erő van. A vallomás, vagy megbánás, vagy föltárás, ez az első. A második ugye a ígéret, a jövőre nézve. Harmadik a bizalom, vagyis hogy tiszta lappal kezdjük, menedéket veszünk, rábízzuk magunkat a három drágosságra, és a negyedik pedig az, hogy egy bizonyos módszer alkalmazásával megtisztítjuk a hibát. Aztán ez a négy erő különböző szövegekben kicsit különböző is lehet, de a lényeg az ez. A lényeg az ez. Tehát itt ugye azt mondtuk, hogy a legfontosabb ezekből a szívből jövő, őszinte és mélyről jövő megbánás a legfontosabb. Ha ez erős, akkor a többi szinte önmagától létrejön. Általában nagyon sok mindent megbánunk, de csak nagyon ritkán bánunk meg olyan dolgokat, amiket mi magunk követtünk el, mert a karma törvényében nem vagyunk biztosak, és nagyon rövidlátóak vagyunk. Mindig kézzelfogható eredményeket szeretnénk látni. Ha látjuk, hogy valaki erénytelenül él, azt mondjuk, hogy lehet ő gazdag vagy boldog, aki mások kihasználásával foglalkozik. Nagyon rövidlátóan gondolkozunk. Ne gondolkozzunk így, mert tetteink eredményei nem csak ebben az életben élnek meg, hanem a következő életekben is. Különösen a nagyon erős, durva rossz tettek eredményei érnek meg általában későbbi életek folyamán. Tehát az, hogy az ember nem közvetlenül tapasztalja meg egy ártalmas tett rossz visszahatását, nem érv a karma törvénye ellen. Például egy tölgyfa a magból több száz éven át nő. Ha kicsit elgondolkozunk azon, hogy egy egyszerű fa fejlődése milyen hatalmas időtávlatot nyit fel, akkor jobban megértjük, hogy az a mag, amelyet egy rossz tett elültetett bennünk egy jövőbeli szenvedésre, milyen hosszú idő alatt érhet meg. Ja. Tehát a karma három dologból áll, azt mondjuk szanszkritul, hogy karma, tibetül azt mondjuk, hogy légyumdre, ez már három szó. És magyarra ezt úgy fordítjuk le, hogy tett, a le az tett, a gyu az ok, de az pedig debu. Tibetül azt jelenti, hogy gyümölcs, vagy következmény, eredmény. Tehát három mozdanatból áll a karma, vagyis minden cselekedőtünk három mozdanatból áll. A tett, ugye az maga az effektív cselekedet, hogy valamit csinálunk. Például valakit szóval, vagy tettel megsértünk, megbántunk. Ez a tett. Az ok, Tehát a tett az nyilvánvaló, igaz? Azt látjuk. Az lejátszódik, az érezhető, látható. Mindenkinek nyilvánvaló. Azonban ezzel nincs vége, hanem van két láthatatlan mozzanat, amik nagyon fontosak. Az ok és a gyümölcs. Mi az ok? Az ok az indíték. Hogy milyen indítékkal követtük el a cselekedetünket. Ez az ok. És ez már teljességgel láthatatlan. Sokszor a saját indítékainkat nem látjuk. Általában nem látjuk. Miért nem látjuk? Mert nem ismerjük önmagunkat. Nem vagyunk őszinték önmagunkhoz. Hanem önáltatás, önámításban élünk. Tehát egy bizonyos hamis képet, állarcot hordunk magunk előtt is, magunkkal szemben is, és nem vagyunk egyszerűen képesek, és hajlandóak sem vagyunk arra, hogy ezeket levetkőzzük. Ja, ehhez fontos a meditáció. Meditáció az egyedüli módja annak, hogy az ember valóban levesse magáról ezeket a hamis, az önállítás hamis állarcait. Ezek nagyon erősek, nagyon durvák, nagyon kemények. Olyanok, mint a páncélok. Sok-sok rétegben. Tehát a meditáció az, amely segítségével ezt le lehet vetközni. És hogy mondjuk egy érzékeltessem is, hogy miről van itt szó, egy kemény, durva emberből egy gyöngéd, gondoskodó ember válhat ezáltal. Tehát egy óriási nagy dolog ez. Mit jelent az, hogy önállítás, és mit jelent az, hogy önállítás levetkezése. Tehát ezek nagyon nagy dolgok, ezek nem kis dolgok. Tehát az emberek teljesen átalakulnak ezáltal. És erre számítani kell, és ez évekig tart. Ez nem egy meditáció ülés, és nem egy hét munka, hanem ezek évekig tartó, sok évig tartó munkák ezek. És csak is a mi odaadó szorgalmunktól és buzgalmunktól függ az eredmény, semmi mástól. Ha mi ezt valóban odaadó buzgalommal végezzük, akkor az eredmény meg lesz. Ha nem, akkor olyan eredményre számítsunk. Ja. Tehát önmagunk a saját indítékainkat sem ismerjük. Nem ismerjük. Hogy ismernénk akkor másokét? Tehát beszélünk arról, hogy valaki ilyen meg olyan rossz cselekedeteket halmoz, stb. És nem ismerjük az indítékokat. Nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy őnek mi a szívében, az ő szívében mi lakozik. Ez persze érvényes a látszólagosan jó cselekedetekre is. Tehát képmutatással elvégzett jó cselekedet az ugyanolyan, hogy mondjam, láthatatlan. Nem tudjuk, nem látjuk. Valaki nagyon jó embernek tűnik, és közben egy nagy képmutató. Ugye? Hát ugye holnapi nap ennek a nagy próbája lesz. Igaz? Igaz? Tehát ugye mindenfélét ígérünk, mindenfélét mondunk, és aztán amikor ugye oda kerül a sor, hogy meg kéne valósítani, akkor lehet, hogy egész más jön ki belőle. Ugye? Tehát ez itt folyik, itt folyik a világban, és főleg mi bennünk magunkban. Főleg mi bennünk magunkban. A gyakorlat, a belső ösvény gyakorlata elsősorban arról szól, hogy levetköztetni magunkat önmagunk előtt. És persze aztán mások előtt is. Nem félni tőle, hogy mások is meglátják az igaz valónkat. Kilépni a világba mesztelenül, félelem nélkül, ez a bodhisattva. Megmutatja magát, ilyen vagyok, ez vagyok. Jó? Félelem nélkül, mert nincs rejtegetni valónk. De hát idáig el kell jutni. Idáig el kell jutni. És el lehet jutni. Ez tehát az ok, az indíték. Tehát ha jó az indíték egy cselekedet mögött, akkor az eredmény is jó lesz, és ha rossz az indíték, negatív az indíték, ártalmas szándék vezérli a cselekedet, akkor lehet a cselekedet látszata akármilyen jó, a visszahatás, a hatás az biztos, hogy rossz lesz. szenvedés lesz. Az elkövető számára is egy nagyon fontos érteni. És ezzel ugye eljutunk a harmadik mozzanathoz, az eredményhez, a gyümölcshöz, ami itt a karmikus, hogy mondjam, a karma szempontjából nem az a gyümölcs, hogy például valakit megbántunk, és akkor ő ettől szenved. Nem erre a gyümölcs. Ez is egy gyümölcs, persze. De nem erre a gyümölcsre gondolunk, hanem arra, hogy én megbántottam valakit, és akkor én fogok ettől szenvedni. Ja? Tehát a szenvedés én rám visszaüt. Itt most erről a gyümölcsről van szó. Tehát a karma az, amikor karmikus gyümölcsről beszélünk, akkor erről van szó. Most ez nem jelenti azt, hogy nem fontos az, hogy a másiknak is a szenvedést okozunk, dehogy is nem. Hát végül is ez az egésznek mondjuk a hajtórugója, az egész mondjuk karmikus mechanizmusnak, tehát hogyha szenvedést okozok másnak, akkor ezzel a cselekedetemmel önmagamra is hatok. Tehát a cselekedetem én rám is visszahat. És ezt hívjuk úgy, hogy a gyümölcs, a karmikus gyümölcs. Ez pedig teljességgel láthatatlan. Ez teljességgel láthatatlan. Tehát ezt nem látjuk, mert tudnék, ez nem azonnal következik be. Bármikor bekövetkezhet. Azonban tudni kell, hogyha szenvedés ér bennünket, legyen az egy egyszerű betegség, egy nátha, vagy nem tudom én, a belerúgunk az asztal sarkába, vagy nem tudom én, akármi történik, vagy meglopnak bennünket, vagy károsodunk valami módon, elüt az autó, akármi, ez mind-mind, tehát ez a sok szenvedés, vagy elhagynak bennünket, vagy megcsalnak, vagy félrevezetnek bennünket, becsapnak bennünket, vagy kihasználnak bennünket, vagy akármi. Tehát bármi, ami ér bennünket, ez mind-mind a saját cselekedeteink visszahatása. Aki ezről részletesebben akar tudni, van egy füzetünk, aminek az a címe, hogy Tettok és Gyümölcs. Abban ez elég részletesen van tárgyalva. Tehát milyen fajta karmák vannak, és hogyan hatnak vissza, és hogyan hat a karma. Tehát ezt ugye tárgyaltuk egy évvel ezelőtt körülbelül elég részletesen. Ha emlékeztek rá, karmáról beszéltünk majdnem egy évig. De akit ez érdekelne most, nyugodtan nézzen utána ennek a füzetnek. Tehát a lényeg itt az, hogy visszahat mi ránk a cselekedetünk. Ezt hívjuk karmikus gyümölcsnek. Ja. És ez a visszahatás egy láthatatlan valami, nem tudjuk visszakövetkeztetni, csak olyan tisztánlátással rendelkező lények tudják ezt megtenni, akik, mint Buddha, akik számtalan életüket átlátják. Vissza tudnak emlékezni életeikre, és követni tudják a különböző cselekedetek fonalát. Vissza tudják követni. Látják, hogy a jelen életemben ez az esemény egy melyik életemben milyen cselekedetemnek a visszahatásaként következett be. Ezt ők látják, mert sok életet át tudnak látni, és látják a karma működését. Mi ezt nem látjuk. Egyelőre nem látjuk, de semmi sem mondja azt, hogy a jövőben nem fogjuk látni. Ugye akkor fölmerül a kérdés, tehát akkor mégis miért higgyünk mi a karmában, igaz? Miért higgyünk, hogy lehet mégis meggyőződni a karma törvényének helyességéről? Figyeljük önmagunkat és a szándékainkat a mindennapi életben. Láthatjuk, hogy egy rossz szándékú tett általában szenvedéshez vezet valamilyen formában, ha őszintén megvizsgáljuk magunkat. Mikor zavaros állapotok uralkodnak elménkben, mint például a gyűlölet, az irigység vagy az erős vágy, akkor bármit teszünk, az nekünk és másoknak is csalódást fog okozni. Utólag látjuk csak be, amikor kitisztul az eszünk, hogy amit tettünk, nem volt helyes. Ja? Tehát ilyen módon önvizsgálattal tudjuk azért követni. Amikor össze vagyunk zavarodva, valaminek a hatása alatt vagyunk, például egy nagyon erős gondolatnak vagy érzelemnek a hatása alatt vagyunk, és teszünk valamit, például ugye a barátunkkal vagy a barátnőnkkel vagyunk, és akkor egy erős indulat jön valahonnan, nem tudni honnan, azt az ember nem tudja, valahonnan jön egy erős indulat, és akkor azt, akit igazából nagyon szeretünk, megbántjuk. Nem akarjuk megbántani, de jön egy indulat, egy heves indulat, valami roham, vagy akár mi, tehát egy balesetszerű behatás, megmagyarázhatatlan, és akkor megbántjuk az életet. Igaz? Olyanokat mondunk neki, vagy olyanokat teszünk, amit azután később kijózanodva, amikor elmúlik ennek az indulatnak a heve és a hatása, akkor belátjuk, hogy hát ez bizony nem volt jó. És akkor láthatjuk azt is, hogy milyen szenvedést okoztunk magunknak is ezzel. Tehát ilyen módon, nagyon egyszerűen tudjuk követni azért a karmát, a karma működését. Tehát a zavaros tudatállapotok eredménye mindig rossz érzés. Hogy az ember ugye magával ragadja egy indulat, egy érzelem az embert, akkor úgy érzi, hogy minden helyén van. Úgy érzi, hogy a helyzet magaslatán áll. Sőt, tisztában lát, mint bármikor. Sokszor úgy érezzük. Például valakivel hosszú ideig bajunk volt, nyűglődés, gyötrődés, ugye évek óta esetleg, és akkor egyszer csak valami történik, és az ember tényleg jó, berág, igaz? És akkor igen, tehát jön egy gyűlölet, egy erős, heves harag, egy gyűlölet, és akkor úgy érzi az ember, hogy kitisztul a látása, és akkor pontosan tudja, és akkor meg is mondja, vagy meg is teszi azt, amit ugye ott ugye benne dolgozott hosszú időn keresztül, és akkor úgy érzi, hogy az egész teljesen a helyén van, és sőt, jobb nem is lehetne, nagyon helyesen cselekszik, de amikor elmúlik ez a hév, esetleg másnap, vagy egy hét múlva, vagy akár egy óra múlva, akkor sok esetben az ember bánja, hogy húha, ezt nem lett volna szabad. Igaz? És akkor jön a szenvedés. Na hát ez, és akkor rossz érzés az embernek, ugye lelki szenvedés. Tehát ezeket a dolgokat lehet követni a hétköznapi életben is, bár tehát ugye a nagyobb dolgokat nem látjuk át, de sok mindent át lehet látni, és ezen a módon tudunk tapasztalatot szerezni ahhoz, hogy higgyünk a karma törvényében. Elhiggyük. Elfogadjuk. És ez fontos, hogy megvizsgáljuk, mert vakon elhinni, az nem jó, ez nem vezet sehova. Ha az ember vakon fogad el valamit, akkor azt egy darabig csinálja, és utána feladja. Ugyanolyan vakon el is hagyja, föl is adja, igaz? Tehát fontos, hogy az ember ne hagyatkozzon mások véleményére, mások, hogy mondjam, vezetésére, anélkül, hogy önmaga alaposan vizsgálat alá vetné a dolgokat, és rászoktatná magát, hogy mindig, tehát tapasztalás alapján ugye mérje föl a dolgokat, és saját tapasztalatból kiindulna, igaz? Ez is egy nagy hiányzik manapság, mert az ember ahhoz szokott, hogy ugye vezetik. Az iskolától kezdve már nagy mértékben. Hát az előtt is van persze ez, de iskolában aztán tényleg rászokik az ember, hát olyan eszmerendszereket ugye kap ajándékba, amiket soha nem kérdőjelez meg, meg kell tanulni, meg különben ugye meghúzzák, akár elfogadja, akár nem, föl sem merül az, hogy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el, ez így van, ezt így kell, és meg kell tanulni, és ez egyértelmű, semmiféle kérdésnek ugye nincs helye. Tehát ugye ez egy példa, számtalan más ugye példa is van, az ember hozzászokik ahhoz, hogy vezetik, elfogad dolgokat pusztán tekintély alapon, vagy nem tudom én milyen alapon, ugye sokféle alapon. Tehát a buddhizmus egy olyan ösvény, amelynek a tanítói, maga Budda és minden őt követő tanító, ugye hangsúlyozta azt, hogy ne fogadjunk el semmit, semmit, de semmit, hanem mindent kérdőjelezzünk meg, és csak a saját tapasztalataink, első kézből szerzett tapasztalataink révén kialakult meggyőződésünk számít, semmi más. Semmi más. Ehhez persze az kell, hogy legyenek első kézből szerzett tapasztalataink. Márpedig ez nagyon-nagyon nincsen nekünk. Nagyon-nagyon. Tehát ez egy másik dolog, amihez hozzászoktunk, hogy hát másod-harmadkéz, sokat kézből szerzett dolgokra hagyatkozunk az életünkben. Nagyon kevés az első kézből szerzett tapasztalatunk, és egyáltalán nincs meg az a szokása a mai embernek, hogy kiértékelje a tapasztalatait. Mert nincs rá ideje. Úgy érzi, hogy nincs ideje. Igazából nem is tudjuk, mi a fontos, mi a nem fontos. A dolgok összemosódnak, összefolynak, hihetetlen felületes életté silányodik az életünk, minden összekuszálódik, és ott próbálunk ugye vitorlázni, lavírozni ennek a kuszaságnak a tetején, fönnmaradni a tetején, ugye? Tehát nagyon kevés, hogy mondjam, olyan alkalom van, hogy az ember megáll egy pillanatra, és azt mondja, na, most ennek utána kell nézni, ennek utána kell gondolni. És akkor utána gondol, és akkor tényleg neki lát, és ugye feldolgoz valamit. Ezt tudatosan kell csinálni, ez nem jön magától, ez szokássá kell tenni. Tehát a dharma az erről szól. Dharma erről szól. És ehhez ad segítséget és útmutatást. Tehát nem arra kell számítani, hogy most egy új megvezetést kapunk, ami majd elvezet bennünket az ígéret földjére, csak menni kell abba az irányba, ami azért mutatnak a táblák. Nem. Nem, itt szó sincs erről. A dharma arról szól, hogy legyünk önállóak, bízunk önmagunkban. Fedezzük fel, tárjuk fel önmagunkat, és egyre inkább legyünk önállóak, és szabadok. Erről szól a dharma. Tehát ha valaki úgy áll neki a dharma ösvényének, hogy na most itt majd lesznek a nagy tanítók, akik ugye a felelősséget vállalnak értem, és ugye nekik csak a szavukat kell követnem, minden rendben lesz, ez egy óriási tévedés. Óriási tévedés, és óriási csalódások fogják az ilyen embert érni. Ezt senki nem ígéri a buddhizmusban, és ez egy, miért? Mert ez egy áthatatlan út. Áthatatlan út az, hogy az ember egy egyik elkötelezettsége ből és vakságából egy másik elkötelezettségbe és vakságba veti magát, annak mi haszna? Annak semmi haszna. Kizárólag annak van haszna, hogyha megtanulunk a saját lábunkon állni. Ugye beszélünk a közösségről, a gyakorló közösségéről, a szangáról, de amikor arról beszélünk, a szangáról beszélünk, közösségről beszélünk, akkor ezt nem úgy képzeljük el, hogy egy csoport, akik ugye egymást úgy tartják, mint a kártyavárban a lapok egymást. Nem. Itt mindenki külön áll, szangában meg kell tanulni mindenkinek külön, önállóan dolgozni a maga útjával, belső életével, és amikor ilyen emberek találkoznak, akkor az óriási nagy, hogy mondjam, segítséget tudnak nyújtani egymásnak, mindenféle módon. Tehát ilyen önálló és szabad emberek találkoznak, és egymás mellett párhuzamosan dolgoznak, akkor alakul ki a szanga. Ezt hívjuk szangának. Mindenki a maga módján a maga belső életét műveli, a maga szabadságával dolgozik, és az úton szerzett tapasztalatai viszont értékesek mások számára. Csak erről van szó. Itt erről van szó. Tehát ez a szanga, aminek természetesen a következménye az, hogy egy ilyen önálló és, hogy mondjam, fejlett ember, szabad és fejlett ember, az egy, hogy mondjam, annak a szíve is nagyobb, mondjuk így. Mert minél fejlettebb valaki, annál nagyobb a szíve. a szeretete, az együttérzése. Tehát annál inkább tud és akar törődni másokkal. Annál inkább tud hatékony segítséget adni, mert a hatékony segítségnek a feltétele a szeretet, az együttérzés. A valódi segítségnek. Tehát ez mind együtt, mind hozzátartozik ahhoz, hogy valaki dolgozik önmagával, önállós az önállóságán, tehát egy önálló emberben születik meg a valódi szeretet. Egy önálló szabad emberben születik csak meg a valódi szeretet, a valódi együttérzés. És csak egy ilyen ember tud hatékony, valódi segítséget nyújtani másoknak. Ez egyszerű, nagyon egyszerű dolgok ezek. Aki nem önálló és nem szabad ember, ugye, az mit csinál? Az mindig másokba kapaszkodik, másokra támaszkodik. Az ilyen embernek teljesen kuszák a cselekedetei, kuszák a gondolatai, semmi nincs a helyén. És az se tudja, mi a szeretet. Amikor valami megjelenik benne, lehet, hogy ő azt mondja, hogy szeretet, de lehet, hogy egyáltalán nem szeretet, hanem önzés. Önzés. És ilyen önző szeretetnek aztán az eredménye a egymás kihasználása, kiszipolyozása, lelkileg, vagy akármi más módon. Ugye? Tehát ilyen egyszerű ezek, nem nehéz dolgok. Tehát minden valódi segítségnek az alapja az önismeret, az önállóság, a szabadság, az, hogy teljes értékű, bölcs emberekké válunk, mert az ilyen emberek valósítják meg az igazi szeretetet és az igazi együttérzést. Ja. Tehát itt ezt előre kell bocsátani mondjuk a karmáról. Most akkor rátérünk magára a szutrára. Szutrára. Amerről már Shantideva is írt. A következőt írta. Minden nap és éjszaka háromszor recitálom a három fejezet szutrát. A buddhákra és bódhiszottvákra támaszkodva maradék vétkeim megtisztulnak így. Ja. Tehát már ő is gyakorolta ezt, ugye ő a kb. 7. században élt Indiában. A három fejezet közül, tehát ugye a cím az, hogy három fejezet szutra, ezt szokták úgy is fordítani, hogy három halmaz szutra. Tibetiről úgy hívják, hogy pungpo sum. Pungpo az jelenti, szó szerint halmazt jelent, halmat, halmazt jelent. De ilyen esetben ezt, mint fejezetet is lehet fordítani. Tehát három fejezet szutra. A három fejezet közül az első a vallomás, a második a felajánlás, a harmadik pedig az örvendezés. Ebből áll a szutra. Az első fejezetben 35 tökéletesen megvilágosult lénynek a nevét recitáljuk, tehát 35 Buddha nevét olvassuk, mert ezek mindegyike valamilyen különleges fogadalmat tett arra, hogy a lények elméjében lévő szennyeződéseket és különböző akadályokat megszüntessék. Ja? Tehát megjelenítünk 35 Buddhát magunkkal szemben, majd a vizualizáció részletesen szó lesz, és mivel hogy ők kifejezett ígéretet, fogadalmat tettek arra, hogy az ő hozzájuk fordulókat segíteni fogják. Most hogy kell ezekre a buddhákra gondolni? Az ember, hát ez nem egy egyszerű dolog, igaz? Buddha, mi az, hogy Buddha? Igaz? Hát úgy gondoljunk ezekre a buddhákra, hogy ezek a buddhák valóságos lények. Gondoljunk itt például a Szkita bölcsre, Sakyamuni buddhára. Ugye tudjuk, hogy 2500 évvel ezelőtt élt körülbelül, bizonyos számítások szerint, más számítások szerint 5000 évvel, meg 3000 évvel, tehát vannak különböző számítások. Lényeg az, hogy egy valóságosan élt személy, aki aki megvilágosodott, elérte a megvilágosodást. Elérte a tökéletes megvilágosodást. És ennek a folyománya az, hogy attól kezdve ő egyszerűen képessé vált arra, hogy a már réges-rég az előtt, megvilágosodása előtt megfogalmazott bodhiszatva fogadalmát tökéletesen megvalósítsa, beteljesítse. Ez pedig azt jelenti, bodhiszatva fogalom pedig azt jelenti, hogy az ember megfogalmazza, hogy az összes lényt segíteni akarja, az összes lénynek a legjobbat akarja, és a legjobb pedig az összes lénynek mi a megvilágosodás. Tehát a bodhiszatva megfogalmazza azt az ígéretet, hogy azért él, azért dolgozik, méghozzá életről életre, hogy a lényeket szolgálja, a lények javát szolgálja. A lények legjobb javát szolgálja, vagyis az összes lényt segítse a megvilágosodáshoz. Most a bodhiszatva, amikor megvilágosodik, ez a munka nem ér véget, hanem amikor beteljesül az ő java, mondjuk így, tehát eléri a Buddha állapot, akkor mondhatjuk így, hogy akkor nyílnak meg az igazi lehetőségek számára. Akkor éri el azt az állapotot, hogy ugye, ahogy leírják a tanítások, hogy számtalan jelenéstestben, tehát számtalan jelenéstestet tud kibocsátani. Számtalan. És ez a számtalan alak, amit ő kibocsát, ez mind önállóan tud tevékenykedni a lények javáért. Hát így kell elképzelni a buddhákat. Tehát a buddhák valóságosan működő erők, akik vannak, létező erők a világban, megvilágosult erők, amelyek így jöttek létre. Elérte valaki a megvilágosodást, és a bodhiszatva fogadalma erejéből és a megvilágosodása által kapott lehetőségek, képességek erejéből azután számtalan helyen vannak jelen egyszerre. Tehát ez az erő egyszerűen jelen van mindenhol. Ja? A Buddha erő. Úgy, mint a nap sugarai. Ugye a nap sugarai mindenkit melegítenek, minden lényt, növényeket, állatokat, bogarakat, tengereket, tavakat, mindent. Igaz? Aki csak kiáll a napra, az mind élvezheti a nap fényét. Még aki nem áll ki, az is. Mert ugye a nap áldása révén jön létre az oxigén a földön, és minden azáltal működik. Tehát a nap áldását mindenki élvezi. Mindenki élvezi. Mindenki külön-külön élvezi, pedig hát a nap, az mondjuk, hogy egy, igaz? Számtalan sugara van, és a nap számtalan sugarának az áldásos erejét mindenki külön-külön oly módon élvezi, amilyen módon csak képes rá, illetve szüksége van rá. Igaz? Tehát ehhez hasonló módon vannak jelen a Buddha erők a világban. Ehhez hasonlóan. Ugye a nap az egy fizikai erő, igaz? Fizikai erő, a Buddha erő egy szellemi erő, tehát itt szellemiségről van szó, ami láthatatlan természetesen, azonban, mint példát lehet hozni a napot, hogy ehhez hasonló módon gondoljunk rá, tehát ezek a Buddha erők valóban jelen vannak szellemiségben, és ezeknek valóban a segítségét el lehet nyerni, csak akarni kell. Tehát folyamodni kell a segítségét, és akkor ki kell nyitni magunkat más szóval az erők felé, és akkor ezek képesek bennünket segíteni. Tehát így gondoljunk a 35 Buddhára. Tehát ezek a Buddhák mind-mind nagyon erőteljes fogadalmakat tettek le arra, hogy hogyan kívánják segíteni a lényeket, ezt majd részletesebben is látni fogjuk, hogy ízelítőt kaphatunk abból, hogy ki mit ígért, és mi nekünk az a dolgunk, hogy kinyitjuk magunkat irányunkba. És erre való a szutra. Erre való a szutra. Megjelenítjük őket magunkkal szemben az égben, és kérjük a segítségüket. Ja? Tsongkhapa, aki a tibeti Geluk hagyomány alapítója volt, az ő Nyingmapa mestere Lodra Dubchen Leti Dorje, és Marpa, a fordító is, aki a Kagyu hagyomány alapítója, atya volt, az alapgyakorlataikat, vagyis a Ngenrót gyakorlatokat mind ezzel a szutrával gyakorolták, tehát a borulást. Ugye, tehát ugye a szutrát úgy vizualizáljuk, hogy itt van a 35 Buddha, és azt vizualizáljuk, hogy mi pedig leborulunk előttük. Köszöntjük őket, és leborulunk előttük. Tehát ők a alapgyakorlatokat ugye ismerjük, azból az első nagy gyakorlat a menedékvétel és leborulások. Tehát ők a leborulásokat így végezték. Ja? Így végezték. Ezzel a vizualizációval végezték. Azt mondják, Tsongkhapa 100 000 leborulást végzett el külön-külön a 35 Buddha mindegyike előtt. Indiában csinálják. Ja? Ja? Nem ő volt az egyetlen, aki ezt elvégezte, hanem mások is. Az egyik karmapa is ezt csinálta, és sokan mások. Ez 3,5 millió lebudulás, szükkel számolva. Na? És túlélte? Túlélte. Akár az alapgyakorlatok részeként, akár rendszeres napi recitációként végezzük ezt a gyakorlatot, ha teljes őszinteséggel csináljuk, erős meggyőződéssel a karma törvényében, biztos, hogy a gyakorlásunkban magas rendű tisztánlátáshoz, és a hétköznapi életben növekvő boldogsághoz, életben növekvő boldogsághoz vezet. Ja? Ja. Tehát most nézzük ezt a szöveget. Ott van nálatok a szutra szövege. Én és minden érzőlény mindenkor a lámában veszünk menedéket. A Buddhában veszünk menedéket, a Dharmában veszünk menedéket, a Szangában veszünk menedéket. Ja? Ez az első dolog. Ez az első mondat. A négy erő megtalálható a szutrában. A szöveg így kezdődik. Én és minden érzőlény, stb. Szangában veszünk menedéket. A láma és a három drágaság előtt leborulunk. Tehát az első dolog vizualizáció, igaz? Megjelenítjük magunk előtt a 35 Buddhát. Körülöttük lámák, buddhák, bodhiszattvák, végtelen tömege, serege, megvilágosultak serege, a dharma könyvek, dharma hagyomány vonalat. Tehát ezt mind-mind itt van velünk szemben. Körülöttünk van az összes lény, ezt is megjelenítjük. Az összes lényel együtt borulunk le. És az első dolog, tehát menedéket veszünk a három drágaságban, leborulunk előttük. Ez az első erő, a bizalom. Tehát ugye itt hogy mondjam, a sorrend nem pontosan ugyanaz, amit elmondtam, de tehát ez a bizalom ereje. A menedékvételhez tartozik mindig a bodhicitta, a megvilágosulás szellemének fölkeltése is. A szutrában ez csak később következik a vége felé, amikor felajánljuk az érdemeket a páratlan tökéletesség elérésére, és arra, hogy minden lény érje el az eredeti tudás felülmondhatatlan tökéletes állapotát. Ez a megvilágosult állapot, az eredeti tudás, a bölcsesség. Mind a két cél magába foglalja a bodhicitta indítékot, mert az a legmagasabb cél, amit meg lehet fogalmazni. A megvilágosult szellemű indíték azt jelenti, hogy önmagunk és mások segítéséért, a magam és minden érzőlény teljes megvilágosodásáért gyakorlunk. Ja? Tehát ugye én és minden érző lény, ugye ezzel kezdődik a egész szöveg, igaz? És ez tehát már maga bizonyos értelemben a megvilágosulás szelleme. Megvilágosulás szellemének a fölkeltés. Nem csak magunkra gondolunk, az összes lényben, már a legelején. Megjelenítjük magunk körül az összes lényt, és együtt végezzük az egész meditációt. Igaz? Együtt tisztulunk. Tisztulás nem csak mi ránk vonatkozik, hanem az összes lényre vonatkozik. Igaz? A második erő az ellenszerek alkalmazása, vagyis különleges erényes cselekedetek alkalmazása azért, hogy az ártalmas érzelmi szennyeződéseket és a belőlük keletkező akadályokat le tudjuk küzdeni. 6 különböző ellenszer van. Ja? Az első a mantra olvasás. Második a 35 Buddha nevének az elmondása. Harmadik a gyémánt szellem Buddhája, vagyis Dorje Szempa meditációja és 100 szótagú mantrájának gyakorlása. Negyedik az ürességet tárgyaló szövegek olvasása, különösen a létkörön túljutott tudás, vagy szanszkritul Prajna Paramita szutráinak a recitálása, és az ürességen meditálni. Ez a negyedik. Nem csak olvasni róla, hanem valóban meditálni is rajta. Az üresség meditációját meg kell tanulni, nem lehet tanítás nélkül meditálni. Az ürességen való közvetlen meditáció a legerősebb az összes ellenszer között. Ja, ez volt tehát a negyedik ellenszer. Az ötödik ellenszer a fölajánlások tétele, a hatodik pedig szent tárgyak, szobrok, képek készítése és stupa építése. Tehát ilyen ellenszerek vannak. Tehát mantra recitáció, a 35 Buddha nevének olvasása, a Dorje Szempa meditáció és mantra olvasása, az ürességen való ürességgel foglalkozás, ugye a szövegekkel és a meditációval, azután a felajánlások tétele, tehát buddháknak, bodhiszattváknak felajánlásokat teszünk, végül pedig a szobrok, képek készítése és stupa építése. Ez tehát a különböző ellenszerek. A harmadik erő az őszinte mély megbánás. Ez a legfontosabb az összes erő között. A szutrában, miután mind a 35 Buddhát külön-külön mind megszólítottuk és kértük figyeljenek ránk, átgondoljuk az ártalmas tettek összes lehetséges fajtáját, amelyeket a múlt életeinkben elkövethettünk, és amelyeket mostani életünkben is elkövettünk. Ezeknek a felsorolása megtalálható a szövegben azért, hogy mélyen elmélkedjünk rajtuk, és valóban mély megbánást érezzünk. Ja? Tehát ezt megnézhetjük, kicsit előre lapozunk a szutrában. Ugye az első dolog itt, ami következik, azt mondja, a szangában veszünk menedéket, ott kezdődnek a buddhák nevei ezután. Ő előtte, aki a Bhagavan, a Tathagata, az Arhata, teljesen megvilágosodott Sakyamuni előtt leborulok. Tehát az első Sakyamuni Buddha, aki a főhelyen ül. De erről majd lesz még szó részletesen. Hát ő ül a főhelyen, és őt körülüli a többi Buddha, 34 Buddha. És itt következnek a nevek. Vajra lényegiség által teljesen győzedelmeskedő előtt leborul. Ez már a következő Buddha. Fénycsugázó drágakő előtt leborulok, és itt tovább. Tehát itt jön a 35 Buddha neve, amivel mondom, fogunk foglalkozni kicsit részletesebben. És a negyedik B oldal első sorában jön, ugye ott vége van, a negyedik oldal alján van vége a neveknek, és utána következik. Mind a 35 Buddha és mindenki más, kik az univerzum összes szférájában és a 10 irányban lakoztok. Tathagaták, árhátok, teljesen megvilágosultak, bagavanok, mindnyájan, kik ott tartózkodtok, buddák, bagavanok, kérlek, hallgassatok meg. Igaz? Hát itt kérjük az ő figyelmüket. És ezután jön maga a vallomás, amiről itt szó volt. És a mély megbánás. És itt egyszerűen felsoroljuk azokat a rossz tetteket, amelyeket elkövethettünk. És biztos, hogy el is követtünk. Még ha nem is emlékszünk rájuk. Ebben az életben és életeim kezdet és végnőlki sorában a szamszára összes létformájában elkövettem, vagy rávettem másokat, hogy elkövessenek, vagy örültem, ha elkövettek olyan negatív tetteket, mint szent tárgyaknak tett felajánlásokkal való visszaélés. Szangának tett felajánlásokkal való visszaélés. Tíz irány szangája tulajdonának ellopása. Rávettem másokat, hogy elkövessék ezeket a negatív tetteket, és örültem elkövetésüknek. És itt tovább. Ja? Tehát ezzel kezdődik maga a vallomás. Tehát ebben az életemben és életeim kezdet és végnélküli sorában, tehát mondhatjuk így, hogy előre is gondolkozunk itt, ugye tibetiül Thongmadan Thamamepa, ez a kezdet és végnélküli sorában. Tehát múltban és a jövőben is elkövettem, illetve el fogok követni. És nem elég az, hogy mi követtük el, hanem ha ráveszünk másokat. Igaz? Vagy pedig örülünk annak láttán, hogy mások elkövetnek rossz tetteket. Igaz? Ez mind-mind rossz karma. Jó? Ez aztán szintén folytatódik tovább, de erről is lesz részletesebben szó majd. Pontosan, mik ezek a dolgok, mit jelentenek. Következik a negyedik erő. A negyedik erő az ígéret arra, hogy a jövőben többé nem követünk el ilyen tetteket. Ez is itt kicsit hátrébb megtalálható a szutrában. Ja, az első. Emellett, tehát hogy jövőben nem fogunk elkövetni ilyen tetteket, ezt is megígérjük. Emellett elhatározzuk azt is, hogy nem fogjuk elrejteni, eltitkolni a rossz tetteinket. Abban a pillanatban, amikor ráébredünk, hogy elkövettünk valami rosszat, fel kell tárni, és el kell ismerni a hibát. Tehát nem szabad titokban tartani. Hát legalábbis önmagunk előtt. Ez az első dolog, és a legfontosabb, hogy önmagunk előtt is ugye letagadjuk a dolgokat, igaz? Csináltunk valami rosszat, de megmagyarázzuk, mintha az jó lett volna. Igaz? Sajnos. Tehát ez a képmutatás. Illetve az önismeret hiánya. Sokszor lehet, hogy nem kifejezett képmutatás, önismeret hiánya. Nem vagyunk tisztában önmagunkkal, nem vagyunk tisztában a gondolatainkkal, nem vagyunk tisztában a gondolatok igazi értelmével, nem vagyunk tisztában a szándékaink igazi értelmével, hanem nagyon felületes képünk van csak magunkról. Kusza, zavaros, felületes képünk van. Az egész probléma ebből van. Tehát az egész, mondhatjuk bizonyos szempontból, az egész szamszára nem áll másból. Szamszára nem más az alapja, mint az a felületesség és kuszaság. Soha semmit nem tudunk rendesen rendbe rakni. Soha. Képtelenek vagyunk. És a dharma nem más, mint módszeresen, szisztematikusan, az alapoktól kezdve elvégezni ezt a rendberakást. Igazából erről van szó. Kezdeni a legalapvetőbb, legfontosabb dologgal, az indítékok kialakításával, amit ugye a négy gondolat segítségével teszünk meg. Utána a menedékvétel, ugye amikor az ember rálép az ösvényre, és így tovább. És a tisztítás, tisztulás. Igaz? És akkor jön a, akkor kezd megjelenni a tisztánlátás, tisztánlátás, a tiszta tudat kezd megjelenni. Hát ez a rendbe rakásnak az útja. Erről van szó. De ha ezt nem végezzük el, nem foglalkozunk az indítékaink letisztázásával, nem vagyunk képesek rálépni a belső fejlődés ösvényére, akkor nem történik semmi. Nem történik semmi. Van ez a kuszaság, minden egymásba folyik, minden egymásba ragad, minden egymást átfed, és ez állandóan változik, állandóan új dolgok jönnek, anélkül, hogy a régi dolgokkal valaha is szembenéztünk volna, már új dolgok ugye árasztanak el bennünket, és egy képtelenség az egész, és ebből áll az életünk, és ebből áll mindenkinek az élete, és ezért ebből áll a világ. Ja? Kicsibe is, nagyba is. Tehát a legnevetségesebb dolgokban is ezt találjuk. Ezért nem működnek a vállalatok, ezért nem működik az állam, vagy az egész ország, ezért nem működnek a családok, ezért nem működik semmi. Két ember közül is semmi működik. Pusztán azért, mert soha nem tudjuk venni a fáradtságot, és nincs meg a módszerünk ahhoz, hogy vegyük a fáradtságot, hogy letisztázott a dolgokat. Ott van bennünk, hogy kéne, szeretném, Nem tudom, hogy hogy. Az összes filozófiák és ideológiák ugye végül is ezt a célt szolgálják. Szolgálnák. De azok nem táplálkoznak valódi felismerésből, tehát megvilágosult felismerésből, hanem csak spekulációból, ugye, vagy részfelismerésekből, akkor megint nem ér az egész semmi. De még ha abból is táplálkoznak, de nincs meg a módszer azután, hogy ezeket mindenki a maga életére alkalmazni tudja, megint nem ér az egész semmit. Most mit ér az, hogy olvasunk Buddáról, hogy milyen szépen megvilágosodott? Ha Budda nem hagyott maga után egy ösvényt, egy módszert, igaz, és élő hagyományt ahhoz, hogy mi nekünk ebből hasznunk legyen, és ugyanazt tudjuk tenni, amit ő. Mit ér az egész? Semmit nem ér. Semmit. Nagyon szép kis regény. Volt egy királyfi, 4-szer kiló volt a palotából, furcsa dolgot látott, aztán ő maga ugye is elment remetének, sanyargatta magát, aztán megvilágosodott. Aztán sok ember tanított. Mindez hát 2500 évvel ezelőtt volt, úgyhogy biztonságos távol van tőlünk. Nyugodtak lehetünk. Folytathatjuk tovább a bütykölést. Ugye? Folytathatjuk biztonságosan a bütykölést. Ugye? Tehát ha nem maradt volna meg ő utána az élő hagyomány és a tanítás és a módszer, akkor egészből nem lenne semmi. Tehát ez nagyon-nagyon komoly dolog. Ez. Nagyon borzasztó komoly dolog ez az egész. Minden megvan. Minden megvan. Már az is megvan, hogy itt sok-sok életen keresztül mi már ezzel foglalkoztunk, az biztos. Azért vagyunk most itt. Most effektíve itt vagyunk, igaz? Effektíve. Nem mondhatjuk azt, hogy nem vagyunk itt, mert itt vagyunk. Már itt vagyunk. Ez, hogy már itt vagyunk, ez annak a jele, hogy már ide jöttünk, igaz? És az, hogy ide jöttünk, az pedig nem abból állt, hogy vettünk egy villamosjegyet, és fölültünk a villamos. Nem abból állt. Nem abból állt, hogy fölépítettük. A jéghegy csúcsa, ez a jéghegy csúcsa. És számtalan élet tapasztalata építi föl magát a jéghegyet, és abból kilátszik az a csúcs, hogy most itt vagyunk. Ja? A jéghegy csúcsa. Ja? Itt ez egy nagy dolog. Egy nagy dolog. Úgyhogy bizonyos értelemben lehetünk, nyugodtak lehetünk. Nem annyira törékeny az egész helyzetünk, mint esetleg azt. Annak tűnhet, aminek tűnhet. Nem. van egy nagyon masszív alapépítmény, ami már megvan. Már nagyon apró dolgokról van csak szó. Jéghegy, csúcsa, pici dolgok. Ja, kicsit farag, kikedve a farag, mert szép kis palotát, kilátszik a vízbe, ahol boldogan élhetünk. Erről van csak szó. Kell hozzá egy csákány, meg kell hozzá valaki, aki néha jobb fenékbe rúg bennünket, amíg elalszunk. Igaz? Ja. Amikor a szutrában azt olvassuk, hogy nem tartunk semmit titokban, az azt jelenti, hogy felhagyunk hibáink eltitkolásával, és nem gyarapítjuk a rossz tetteink számát. Megfogadjuk, hogy mostantól kezdve tartózkodni fogunk az ártalmas tettek elkövetésétől. Ez az ígéret ereje. Ez az ígéret ereje. Az ígéret ez esetben nem egy formális fogadalom, hanem inkább egy szándék megfogalmazása. Hát ez volt a négy erő. Most a négy erő kiegészül egy ötödikkel, az érdemek felajánlásával. Ez a három fejezet szutra második fejezete. A közönséges emberek el sem tudják képzelni, milyen fontos ez. Általában véve háromféle módon lehet az érdemeket felajánlani, attól függően, hogy a felajánlás mire irányul. Elsőként felajánlhatjuk az érdemeket azért, hogy a teljes megvilágosulást elérjük. Másodikként arra ajánlhatjuk, hogy a tan fennmaradjon. Harmadik esetben pedig azért, hogy mindig együtt maradjunk a lámával. Minden meditáció gyakorlatot vagy gyakorlásból származó érdemek felajánlásával fejezzünk be, ezért ez a szutrában is megtalálható. Ja? Tehát ezt is jó tudni, hogy van ez a háromféle, az érdemek felajánlása. Háromféle felajánlás. Ugye, a Mahakála Pudzsa végén van ez, hogy azt kérjük, hogy azt kívánjuk, hogy mindig maradjunk együtt a lámával. Mahakála Pudzsa végén van ilyen érdemek felajánlása. Most pedig a 35 Buddha áldására fogunk rátérni. Az ellenszer, tehát ez a következő erő, az ellenszer, a szutrában a 35 Buddha nevének a recitálása. Kérjük a segítségüket, mert mindegyik Buddha különleges fogadalmat tett arra, hogy valamilyen módon segíti a lényeket megtisztulni. Ezért fordulunk hozzájuk. Az első a szákák bölcse, vagy szkiták bölcse. Tudjuk, hogy a Shakyamuni, tehát Shakyamuni azt jelenti, hogy a sákják bölcse, a sákja pedig azt jelenti, hogy a szanszkrit irodalomban a szkitákat sákjáknak hívták, és tehát ez egy nagyon fontos dolog a mi számunkra egyébként, nagyon fontos, tehát ugye ezt tudatosítani. Nagyon fontos a mi számunkra. Az emberek mindjárt másképp dobog a szíve, hogyha azt mondja, hogy szkita bölcs, mint hogy azt mondja, hogy Shakyamuni, nem? Én legalábbis így vagyok vele. Tehát a szkita szó az a görögöktől származik. Ugyanazt a népet a görögök szkitának hívták, amit a indiaiak, tehát a szanszkrit nyelv sákáknak hív. Vagy szákáknak is. Száká és sáká, ez a kettő. Ennek a melléknévi alakja a Shakya. Ja? Egyébként ők magukat is, legalábbis a szanszkrit források szerint sákáknak nevezték. Hát ő a jelenkor Buddhája. Az ő nevének és különböző megszólításainak az elmondása meghiúsítja 10 000 nagy világkorszak alatt elkövetett ártalmas tettek hatásának a beélését. Most nem tudom, a világkorszakokról a múltkor beszéltünk, nem? Nem beszéltünk? Az időről. A buddhista idő fogalomról. Nem beszéltünk a múltkor? Beszéltünk. Na hát röviden arról van szó, hogy a világegyetem a buddhista szemlélet szerint kicsit más, mint a miénk szerint. Először is a buddhista szemléletben számtalan világegyetem létezik most is. Egymással párhuzamosan. Számtalan világegyetem van, nem csak a miénk az egyetem. Most itt világegyetem az szűkebb értelemben ugye jelenti a naprendszer. Mondhatjuk, hogy számtalan naprendszer létezik. De ennél sokkal többet is jelent ez, hogy világegyetem, tudnélik. Vannak egészen más, hogy mondjam, dimenziók. Dimenziókban is lehet itt gondolkozni. Ugye azt mondják a szintén buddhista tanításokban, hogy vannak világok, ahol egészen más a karma, mint mi nálunk. Ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül ugye fehérje alapú vegyület ahhoz, hogy élet kialakuljon. Tehát nem kell az élet nem kizárólag fehérje alapú testben létezhet, hanem teljesen más, számunkra elképzelhetetlen módokon is. Tehát nem kell feltétlenül oxigén jelen legyen, meg különböző számunkra ugye nyilvánvaló adottságok jelen legyenek egy világban ahhoz, hogy ott élőlények legyenek. Ja? Tehát ilyen értelemben véve a világegyetemeket másképp is lehet értelmezni. Lehet úgy értelmezni, hogy ez a mi általunk világegyetemnek nevezett fizikai világegyetem az összes csillaggal, meg a legtávolabbi csillagokkal és bolygókkal is, mert csak egy világegyetem. És aztán számtalan dimenzió van, ahol egész más a karma, és minden egész más. Nem tudjuk el se képzelni. Tehát példaként szokták felhozni például, hogy elképzelhetők olyan lények, akik az általunk akadálytalannak átélt térben nem tudnak mozogni, ugyanúgy, ahogy mi nem tudunk mozogni a kősziklában. Ugyanakkor általunk akadályozónak átélt közegben, mint a kősziklában, ők tudnak mozogni, mi meg nem. Tehát teljesen más karmák, hogy mondjam, uralkodnak. Ja? Tehát ezt is el lehet képzelni, amikor számtalan világegyetemről beszélünk. A mi világegyetemünk kialakulása előtt létezett egy másik világegyetem, ami megsemmisült, akkor egy ideg szünet volt, és aztán kialakult egy új világegyetem. Ja? Most azt mondjuk, hogy a világ a térnek ezen a területén, ahol mi vagyunk, de hát ez hülyeség, ilyet nem lehet mondani. Előttem vagyok, nem ugye, hát mi az, hogy a térnek ezen a helyén, a térnek nincsenek helyei, a térnek foghatatlan. Itt karmáról van szó. Méghozzá a lények karmájáról, mert a lények karmája teremti a világegyetemet. Tehát a mi, az összes, egy világban, egy világegyetemben élő összes lény együttes karmája teremti a világegyetemet. Ez megint egy teljesen új dolog. Igaz? Teljesen új dolog számunkra. Mi nem így gondolkozunk. Mi úgy gondolkozunk egyrészt, hogy hagyjuk az egészet, kit érdekel, túl bonyolult. Vagy pedig úgy, hogy van egy magasabb rendező erő, ugye, és az létrehozza, ugye ezt a megszervezi, összeállítja, összeállítja. Igaz? Tehát ezen a két módon gondolkozunk. Illetve hát a kettőt mindig kombináljuk. Hangulattól függően. Igaz? Tehát lényeg az, hogy ez egy merőben új gondolkodás, a buddhista gondolkodás, azt mondja, hogy a világegyetemben létező lények összesített karmája, együttes karmája hozza létre a világegyetemet. Ja. Hát ez pedig nagyon érdekes dolog. Ez azt jelenti, hogy van egy csomó lény, akit valami összetart, igaz? Tehát van egy közös karmánk, valami, ami minket inkább összetart egymással, mint más világegyetemekben létező más lényekkel, igaz? Tehát egy világegyetemnek igazából az alapja egyfajta család. Van egy család, elég nagy család. Ugye ebben benne vannak a apró organizmusok is az északi tengerben, benne vannak a szúnyogok is, akik a vietnámi dzsungelben ott repkednek, és esetleg csak néhány óráig élnek. Tehát ez mind benne van. Ez mind egy nagy család. És ennek az egész nagy családnak ugye a gondolatai, cselekedetei, szándékai, stb. Ugye valahogy kapcsolódik egymáshoz. Nyilván kapcsolódunk a többi világegyetemben létező lényekhez is, de nem olyan szorosan. Szorosabban kapcsolódunk egymáshoz. Ja? Így aztán nem mindegy, hogy mit gondolunk mi most, vagy mit gondol az a szúnyog ott most Vietnámban. Ugye? Nem mindegy, hogy mit gondol. Ja. Tehát ez azt is jelenti, hogy ez a család ugye nagyon régóta is összetartozik. Tehát ebben a világegyetemben, ami most van, itt él ez a család, létrehozta magának azokat a feltételeket, amelyek ehhez a fajta élethez szükségesek voltak, igaz? Ez történt, ez így alakul ki a világ. Ja. És amint ezt fokozatosan létrehoztuk, úgy így természetesen benépesítettük mi ezt a világegyetemet. Ja. De ezelőtt a világegyetem előtt volt egy üres korszak, amikor ez nem létezett, és azelőtt volt egy másik világegyetem, amit ugyanez a család népesített be. Ez az érdekes. Legalábbis számomra egy elég érdekes gondolat. És azelőtt megint volt még egy, és számtalan sok volt. És főleg ez a család népesítette. Természetesen vannak ugye, hogy hívják ők, utazók, akik jönnek, mennek a különböző, hogy mondjam, családok között. Ilyen is van. Különösen a buddák, bodhiszottvák, stb. De ugye van ilyen, ugye, hogy el tudunk látogatni akármelyik világegyetembe. De azért megvan ez, hogy van egy család. Ja? Tehát ez a család létrehozott már eddig számtalan világegyetemet, jelenleg ezt a jelenlegit, ugye? És itt az élet bonyolódik, először is ugye kialakul a világ, azután van ez az első periódusa a világnak, a kialakulás, és akkor az fokozatosan ugye benépesül, a család lényei ugye megtestesülnek, különböző alakokat, testeket öltenek, a világ által adott adottságoknak megfelelően, azután pedig van a világ fennállása, ez a második periódus, ami hullámzik, tehát ez nem egy egyenletes fennállás, és nem is egyfajta evolúció, hanem egy hullámzó képet mutat. Tehát vannak ugye jobb periódusok, és vannak rosszabbak, és vannak nagyon rosszak, aztán megfordul, és akkor megint fölmegy, és akkor megint nagyon jó lesz lassan. Ezek évmilliók, ezek hullámzások, aztán megint nagyon rossz lesz. Aztán megint nagyon jó lesz. Jelen pillanatban azt mondják, hogy a hanyatlásnak egy egyik ilyen belső, köztes hanyatlás periódusnak a vége felé járunk. Tehát egyre rosszabb lesz, drasztikusan rosszabb lesz minden. Ja. Míg végül eljutunk oda, hogy amit úgy hívnak, hogy a ínségkora, a betegségek, járványok kora és a fegyverek kora, amikor minden háború lesz. Csupa háború, csupa betegség, csupa probléma. És végül az átlag élethossz 10 évre csökken. Az emberek átlag élethossza 10 évre csökken. Nagyon sok ember lesz, de nagyon, hogy mondjam, 10 év alatt vége az életnek. Ez azt jelenti, hogy az egész ember élete játszódik 10 év alatt. Tehát mondjuk úgy, mint a kutyáé. 10 évig él a kutya. Nem tudom, 1-2 év után ugye ivar élet, szaporodik, stb. És akkor megöregszik, és 10 éves korában aztán meghal. Körülbelül így lesz. Ez lesz a mélypont. Ez lesz a mélypont, és utána az lassan megfordul, és akkor egyre jobb lesz. És amikor már nagyon jó lesz, és azt mondják a tanítások, hogy akkor már 84 ezer évig élünk, vagy 80 ezer évig élnek az emberek, olyan jó lesz, és a testük hatalmas lesz, mint a torony, akkor aztán eljön a következő Buddha, Maitreya Buddha, és akkor ő fog tanítani újra. És akkor egy darabig nagyon jó lesz, amíg az ő tanítása vagy fennáll a világban. És aztán megint jön egy hanyatlás, aztán megint egy föllendezés. Ja? És ez többszörösen megismétlődik, míg végül jön a teljes megsemmisülés. Tehát az egész világegyetem úgy, ahogy van, megsemmisül. És a probléma itt akkor az, hogy mi lesz a családdal? Mi lesz velünk? Lényekkel. Mert csak a testünk tűnik el, igaz? A világegyetem eltűnik, és a testünk, a fizikai testünk, ugye, megsemmisül, meghalunk. Igaz? Hát addig sokszor meghalunk még. De lényeg az, hogy tehát akkor megszűnnek a testben, a fizikai testben való lét feltételei ebben a világegyetemben, mert minden elég. Minden elég. A föld maga, a bolygók elég, minden elég. Az érdekesség itt az, hogy ugye az elme az nem tud megsemmisülni. Nem tud el. Az elme nem tud megsemmisülni. És azzal, hogy nem lesz ugye, lehetőség fizikai megtestesülésre, az elme egyszerűen szellemtestben létezik tovább. Méghozzá az se akármilyen, hanem azt mondja a tanítás, hogy nem csak a mi embervilágunk és az állatok világa fog porrá égni, hanem olyan világok is, mint a poklok világai, amik pedig már szellemvilágok. Ezek nem fizikai világok. Tehát az éhes szellemek, poklok, stb. Tehát az összes rossz alsó világok is porrá égnek. Ez azt jelenti, hogy ott sem lesznek lények. Tehát az összes lény fokozatosan bizonyos istenvilágokba vándorol, és azokat népesítő, és ott lakik. Olyan istenvilágokba, amelyeket ez a világegyetem megsemmisülése már nem érint. Tehát nem ér el. Tehát nagyon, hogy mondjam, bizonyos értelemben nagyon jó körülmények között fogunk akkor létezni. Egészen odáig, amíg újra kialakul az új világegyetem, ja, kialakul az új világ, és újra benépesítjük. Ez azt is jelenti egyben, hogy az Isten világokból jövünk, és népesítjük be az új világegyetemet. Ja? Ez pedig nagyon érdekesen egybe hangzik a különböző úgynevezett primitív népeknek az eredet mitoszaival. Az Istenek jönnek, és népesítik be a világot. A buddhizmus ugyanezt mondja ebben a módon. Az Isten világokban vészeljük át az üresség periódusát, amikor nincs lehetőség fizikai megtestesülésre, mert nincs föld, nincs semmi. És utána pedig, amikor ez újra kialakul, az adottságok megvannak, akkor az Isten világokból fokozatosan újra benépesítjük a földet, a világot. Ja? Ezt mondja a buddhizmus. És ez egy ilyen periódus, tehát egy világegyetem kialakulása, fönnállása, megsemmisülése, és utána következő üresség időt, periódust hívjuk egy szanszkrit nyelven Mahakalpának. Ez egy nagy világkorszakot jelent. Egy nagy világkorszak. Ja? Ezt azért fontos elmondani, mert most itt ez a világkorszak fogalom sokat fog szerepelni. Ja? Délután. Ja. Érthető ez? Érthető ezek a dolgok? Érthető? Nem tudom, sokan hallottátok már ezeket a tanításokat, de vannak azért emberek itt köztünk, akik esetleg először hallották őket. Érthetők ezek a dolgok? Igen? Most igen, most ez a jó és a rossz, ez karmikus jó és karmikus rossz. Mert maga a karma okozza. Tehát ez nem igazán jó, és nem, ja, nem igazán jó. Soha nem igazán jó. Igazán jó az a megvilágosult állapot, ami túl van ezen. Tehát ezt nem úgy kell gondolni, hogy elérjük a megvilágosást, és utána visszazuhanunk. Tehát van az alapvetően igazán jó, ami túl van a karmikus jón és rosszon. A kettőnek a viszonya olyasmi, mint a ragyogó kék ég és a napsütés, és a fehér felhő, fekete felhő. Ja? Fehér felhő, fekete felhő, gomolyog. Egyszer fehérebb a felhő, egyszer feketébb a felhő. Ugye? Jó, rossz. De az egész mögött ott van ez, amit a felhők játéka egyáltalán nem befolyásol, igaz? Nem érint. Ez a nagyon jó, igaz? Az abszolút jó, mondjuk így. Tehát ami túl van a relatív jón és a rosszon. Tehát ezt itt kell elképzelni, és pontosan ez ugye maga a válasz. Tudjuk, a karmának az a természet, hogy hullámzik. Egyszerűen ez a természete. Mint ahogy a tengervízének is az a természet, hogy egy pillanatban sem marad veszteg, hanem mindig hullámzik, igaz? Még ha nem fúj a szél, akkor is. Tengervízen hullámzik, karma ugyanúgy mindig hullámzik, mozog. A karma borzasztó bonyolult összetett, és az a természete, hogy állandóan mozog és hullámzik. És ebből alakul ki az, hogy van az egyedi karmák, a kisebb csoportoknak a karmái, ugye, és aztán vannak nagyobbak, és aztán az egész összes lény, mondjuk így összesített karmája, ami szintén mozog és állandóan hullámzik. Karmának egyszerűen ez a természet. Semmi más. És ezt a buddák előre látják, tehát meg tudják mondani, hogy ez milyen hát mindent meg tudnak róla mondani. Milyen időtartamúak, mik történnek pontosan, hogy történnek, ezt a buddák előre látják. Tehát igazából semmi ok nem kell, különleges ok nem kell ahhoz, hogy a jó elkezdjen rossz lenni, és a rossz elkezdjen jóvá válni ebben az esetben, hanem egyszerűen ez egy ilyen a karma természete, hogy mindig mozog, és a mozgás pedig hullámzásszerű. Ezt megfigyelhetjük magunkban, a saját életünkben is, kicsiben. Tehát, hogy az embernek néha jobb napja van, rosszabb napja van, vagy van egy délelőtt jobb, délután rosszabb, vagy fordítva, hullámzik, mindig hullámzik. És nem tudjuk miért. Nem csináltunk se jobbat, se rosszabbat. Az egyik nap így sikerül, a másik nap úgy sikerül. Miért? Nem tudjuk. Ilyen karmák értek meg, olyan karmák értek meg. Csak azért. Nem vagyunk mi a jobb emberek, vagy rossz emberek egyik nap, vagy a másik nap. Igaz? Legalábbis nem feltétlenül. Lehet, hogy vagyunk, de nem feltétlenül. És egyébként a nyugne, mert nyugnéról van szó, nyugne éppen egy olyan alkalom, amikor ezt tényleg meg lehet tapasztalni, amikor az ember csak ül, nem eszik, nem iszik, nem beszél a második nap, és látja, és láthatja, és érezheti. Hát én ugyanaz vagyok, aki itt ült egy órával ezelőtt, és most minden rossz, minden, milyen könnyű volt egy órával ezelőtt, és most milyen nehéz. És lehet, hogy egy óra múlva megint ragyogol minden, és az ember visszaemlik, fú, milyen mély kútfenekén voltam egy fél órával ezelőtt, és most pedig elmúlt magától, nem is tudom miért. Tehát ezt a nyugne alatt pontosan, a nyugnek egy fő értelme az, hogy ezt kihozza, és ezt észrevegy, hogy a karma így hullámzik. Minden ok nélkül. Minden ok nélkül. Ott ülünk, gyakorolunk, mondjuk a mantrákat, csináljuk a meditációt, és akkor észrevehetjük, hogy hát, micsoda változások játszódnak le. Ja,
tehát, hogy ez tulajdonképpen azért van minden, hogy a szamszarán belül vagyunk mi.
Persze, ez a szamszarának egy másik leírása. Szamszarát sokféleképpen lehet írni.
Pusztul,
meg
létrejön, az
ugye
a
végtelenség folytatódik. Végtelenség, azt mondják. És ha jól emlékszem, én úgy emlékszem, hogy igen.
Nincs az, hogy akkor eléri mindenki a devacsent, és akkor így ebben megszűnik, hogy akkor létre kell jönnie.
Vannak olyanok, hogy elérik, sokan, sok olyan ilyen feljegyzés, hogy egész népek, egész országok népei elérték, és ez az ország utána meg is szűnt. De az egész világegyetemben ez egy törekvés, de egy elég nagy vállalkozásnak tűnik, hogy ezt elérjük. Egy lehetőség. Tehát ugye azt mondják, hogy a létkörének, a létkör ez kezdettelen, de van egy lehetséges vége. Tehát nem végtelen. Kezdettelen, soha nem kezdődött el, de van egy lehetséges vége. Ez a megvilágosodás. Van egy lehetséges vége. És mondom, ez a törekvésünk, hogy ez tényleg bekövetkezzen magunk számára is, és mások számára is, de elég nagy vállalkozás. Mert számtalan sok lény van.
Tehát lények nem keletkeznek újra, tehát az ott
nem.
Adott számban van. Nem, és akkor úgy
nem adott szám, hanem végtelen sok. A végtelen az nem egy adott szám. Az kimeríthetetlen. Ezek nagyon elég nehéz dolgok így, de egy másfajta gondolkodásmód. Tehát ugye mindig adott, erre gondolom, adott számmal vannak. Ugye van 10 lény, és akkor mindig is 10 lény volt, és mindig is 10 marad, új lény nincs. Nem 10 van, hanem végtelen sok van. Mit jelent? Az borzasztó nehéz. Még elképzelni is. Igaz? Ugye mindjárt, amikor ezt az ember így elmondja, így újabb embereknek, például Svédországban volt így, hogy iskolák jöttek, gimnazisták, meg néha általános iskolák is jöttek a központba, és akkor beszélgettünk velük ezekről a dolgokról is esetleg, tehát sok minden darmáról. És akkor valakinek mindig fölcsillant a szemem, hogy na most ő megfog engem, vagy megfogja a tanítót, azt mondja, hogy lehet az, hogy a Földön egyre több ember van? Ja? Ugye ez a fölismerés, ugye, hogy Na most megfogtalak. Tudjuk, hogy régen sokkal kevesebben voltak, és most honnan jön ez a sok? Ugye az ember így gondolkozik. De hát itt nem erről van szó, hogy a végtelen sok lény, számtalan sok lény van, és akkor azok egy része ember, az egy darabig, aztán állat, aztán össze-vissza. Számtalan sok. Ugye, ha elolvasjuk a létkör leírását a klasszikus művekben, hát ott eléggé szépen le van írva, hogy az emberek milyen kevesen vannak, hozzájuk képest milyen sokan vannak már az állatok is, mert állatnak számítanak ugye az apró organizmusok is, a tengerekben, meg a, nem tudom én, a föld alatt. Az már elég lenne. Már az állatok önmagukban is elegendően lennének, ugye? Ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy végtelen sok. Az emberek még nem. De aztán azt mondják, hogy a következő egyen rosszabb társaság, ugye a szellemek, azok ugyanannyiszor többen vannak az állatokhoz viszonyítva, mint az állatok az emberekhez viszonyítva. És aztán vannak a pokollakók, akik még a szellemekhez viszonyítva is annyiszor többen vannak, ugye? Tehát ez már minden képzeletet meghaladó dolog. Ugye? És az még csak egy rendszer, egy család. Az még csak egyetlen egy család, ugye? Buddák azok jöhetnek, mehetnek, azok számtalan, azok az összes világegyetemben jelen lehetnek, számtalan ugyanakkor, egyidejűleg. Tehát ők szabadon közlekednek a világegyetemek között, és ugye mivel, hogy a buddáknak, egyetlen egy buddának is számtalan jelenésteste van, lehetséges, tehát mint a napnak a sugarai, tehát ők minden Budda az összes lénynél állandóan jelen lehet. És jelen is van. Tehát ezek óriási dolgok, ezek ilyen észbontó gondolatok. De hát a buddhizmus az ilyen, minden, hogy a buddhista megközelítés az, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy kis, hogy hívják, dobozba szállt, mi eszünk olyan, mint egy dobozba szállt kis szardíniák. És a tanítás pedig olyan, mint a konzervnyitó. Ja? Tehát ott van a nagy világ a dobozon kívül, igaz? Nagyon nehéz észrevenni, amíg nincs kinyitva a doboz tetején, igaz? Tehát borzasztó észtágításról van szó, és ugye bizonyos értelemben az egész szamszarának az oka, ez a szűk látókörűségünk, bizonyos értelemben, semmi más. Tehát kizárólag a látókörünket kell szélesíteni, és már minden sokkal jobb. Már minden sokkal jobb. Annak függően, hogy mennyire tudjuk a látókörünket szélesíteni. Tehát a buddák így kapcsolódnak, és hát különböző szemléletek vannak, de a Mahayana szemlélet szerint ugye Sakyamuni Buddának is számtalan élete volt, mielőtt elért, számtalan élettel ezelőtt elérte már a megvilágosodás, bocsánat, erről van szó. És a földre csak azért jött el, hogy itt, abban a helyzetben, amikor ugye látta, hogy megvannak a megfelelő adottságok, feltételek hozzá, megmutassa a megvilágosodás ösvényét, megmutassa a megvilágosodás tényét, lehetőségét és ösvényét a lényeknek, mert úgy ítélte, hogy megvannak hozzá a feltételek, hogy ebből valami legyen, tehát, hogy haszna legyen, értelme legyen. De ő számtalan élettel azelőtt már meg volt világosodva. Ja. És tehát egy Buddha nem csak egyetlen egy világegyetemhez kapcsolódik, és nem csak egy világegyetemben fejti ki a tevékenységet. Buták egymásnak tanításokat? Hát buták egymásnak nem igen adnak tanításokat, de bodhiszatváknak, tehát az ilyen magas szintet elért bodhiszatváknak azoknak adnak, hogy... A Buddha tudnék az az állapot, amikor valakinek a saját ügye tökéletesen beteljesült. Ez azt jelenti, hogy nincs többé szüksége tanításra. Nincs semmi evidencia arra, hogy tanítás nincsen. De a magas szintű bodhiszatváknak igen, azoknak adnak. Igen. Ez folyamatosan folyik. Erre is jól gondolni az ember egy kicsit. Elbátortalanodik, elbizonytalanodik az életében, arra kell csak gondolni, hogy számtalan csodálatos Buddha országban most csodálatos tanításokat adnak a csodálatos buddák, a csodálatos bodhiszatvák seregei. Most, jelen pillanatban is. De ha ilyen nagyot nem tudunk gondolni, elég arra gondolni a szangára, a földi szangára, hogy hát számtalan meditáció központban, kolostorban, stb. Folynak a munkák, a gyakorlások, ugye most ebben a pillanatban is nem vagyunk egyedül. Buddha
országokat
hogyan?
Tehát, hogy a csodálatos Buddha országok.
Hogyan írják le? Hát azt általában úgy szokták leírni, hogy valaki, egy Buddha kinyilatkoztat valamit róluk. Igaz? Tehát Buddha Sakyamunitól vannak ugye leírások. És természetesen ezek ilyen jelképesnek tűnő dolgok. Igaz? Jelképesnek tűnő dolgok. Tehát minden a legcsodálatosabb. minden szenvedésen, bajon, stb. Túl vannak, tehát nem is, soha nem is hallani ott azt még a szenvedés szót sem, igaz, és minden kizárólag a legmagasabb tanítások gyakorlásával van tele, igaz, mindenből a dharma zeng és hangzik, és minden alak a dharmát hirdeti, tehát minden az összes mondjuk érzék mind a dharmát észleli különböző módokon, ugye, látványban, hallásban, hangokban, tapintásban, vagy akármiben. Ez mondjuk a lényeg, ez a lényeg, de érdekes módon aztán vannak esetek, amikor közönséges halandók is eljutnak ezekbe, és visszajönnek, és akkor elmondják, és érdekes módon úgy mondják el, ahogy a Buddha tanította, nem tudni miért. Nem tudni miért. Tehát volt egy, amikor 80-as években volt egy érdekes híres eset, amikor egy kínai kisgyerek, nem tudom, 5 éves vagy hány éves gyerek volt, aki nem tudott írni, olvasni, és nem találkozott ő soha papokkal, lámákkal, szerzetesekkel, és egyszer ilyen valamiféle transzba esett, vagy lehet, hogy meghalt, arra nem emlékszem, és akkor visszajött. És akkor elkezdett beszélni a Devachandra. És ugyanazt mondta el, amit tudja, pontosan ugyanazt a dolgot. Tehát ő azt ugyanolyan módon írta le azt a igazából megfoghatatlan dolgot, mert ezek mind megfoghatatlan és szavakban kifejezhetetlen dolgok, de hasonló jelképeket használva hasonló módon írta le, és ilyen szenzáció volt, ugye, hogy most egy kisgyerek miért mondja ugyanazt, amit tudja, hogy akkor ez valóban létezik mindenki, az egész világ ugye hasra esett, hogy hát akkor ez valóban létezik, mint eddig nem mondta volna valaki, hogy senki, hogy ezek valóban léteznek. Először hallottuk volna, hogy ezek valóban léteznek. Mindenki hasra volt esve. Ezeket hangszalagokat, meg könyveket terjesztettek róla, hogy hát most ezt adta bizonyíték, hogy a Devachandra valóban létezik. És ez, akkor én is megbizonyosodtam róla. A Devachandra tényleg valóban létezik. És ilyenek vannak, tehát sok ilyen van. Sok ilyen van. Tibetben vannak a délok, úgy hívják őket, azok, akik meghaltak és visszajöttek a halálból. Tehát pár napig halva feküdtek. Ez egy jelenség, egy fenomén, ami van. Tehát sok ilyen ember van. Ugyanaz az ember meghal, és akkor pár napig fekszik, mint a hulla, és akkor egyszer csak fölébred megint. És akkor elmeséli, hogy hol járt. Ja? És általában ezeknek ilyen látomásaik vannak, illetve bejárják ezeket a különböző Buddha országokat, van, aki a poklokat, meg különböző ilyen általunk nem tapasztalható, hogy hívják akat, világokat bejárnak, és elmondják. Hát ugye a mi rokonunk, szűkebb családi körünknek egyik nevezetes tagja, ugye a Tar Lőrinc. Ő is ezt csinálta. Kicsit más formában, ugye ő elment Szent Patrik barlangjába, Írországba, ami egy nagy procedúra volt, tehát nem úgy volt, hogy betévedt a barlangba, nem arról volt szó, hanem először is pápai engedélyt kellett kapnia, úgyhogy elment a pápához gyalog Magyarországról, mert az már egy vezeklés volt. Tehát ugye a pápát is meg kellett győznie, hogy őt komolyan gondolja, ugye. Egy korhely is ilyen fenegyerek lovag volt ő, és akkor egyszer rádöbbent, hogy hát nem jó, amit eddig csinált, és szeretne megtisztulni. Ugye Zsigmond király idejében élt, és ugye nagy, sok embert megölt, ugye csatában, párbajban, stb. A lényeg az, hogy ugye megbánta tetteit, és akkor elindult erre a vezeklési útra. Először elment a pápához, ott kapott egy pápai engedélyt, aztán ment tovább, szintén gyalog, végül eljutott, ugye, nem is tudom, tehát Franciaországba is kellett valami engedélyt kérnie, aztán elment Írországba, akkor ott is több helyen kellett engedélyt, és végül eljutott ehhez a barlanghoz, és akkor az már nagyon rég nem volt nyitva, neki kinyitották, de ott megvolt a hagyomány, hogy hogyan kell pontosan fölkészülni arra, hogy valaki lemenjen a barlangba, és ott egy hosszú, kemény böjtölés volt, vezeklés volt, imádkozás volt, és amikor mindezt elvégezte, akkor lemehetett a barlangba. És akkor utána élve visszajött a barlangból, ami szintén egy nagy csodának számított, és nem is bolondult meg, és akkor ő ezt elmondta, hogy mit látott a barlangban. Látomásai voltak neki. És nem ő az egyetlen, hanem volt egy másik magyar, egy György Vitéz, akinek szintén ilyen látomásai voltak. Nem tudom, hogy az is a Szent Patrik barlangban, vagy valami más ilyen verándok helyen. És ezek pontosan hasonló dolgok, mint a délok leírások, ők is látják a szenvedés különböző világait, poklokat, stb. Ugye, hogy a keresztény szavakkal elmondva, purgatóriumot, poklot, stb. És azután látják a különböző mennyországokat is, a különböző megvilágosult birodalmakat is, Buddha országokat, ugye csak keresztény mezben elmondva. Miközben ők is hangsúlyozzák azt, hogy a végső titok az rejtve van. Tehát ezek mind csak olyan vetületei a valóságnak, amit ő, mint közönséges halandó képes elviselni, mert a végső titkot nem mutatja meg senki. Tehát az a megvilágosult állapot, mi túl van ezeken is, és közönséges halandók számára, hogy hozzáférhetünk, tehát teljesen megfoghatatlan. Tehát nagyon érdekes leírások, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmében, de hogy magyarokról van szó, és hát végül is ugyanarról a dologról. Megjelentek könyv alakban annak idején. Most tudom, gondolat, hogy mondjuk kiadóhattak. Tessék? Ez egy könyvben van, ez egy kis könyv, a Tarlőrinc pokoljárása, az a címe. És ebben van a György Vitéz is. És ezek eredeti iratoknak a lefordítása, azt hiszem, latinul mondták ezeket, aztán tolba mondták ezeket, vagy leírták, tolba mondták ezeket az emberek. Hiteles tanúk vannak, tehát az egész Kálváriájának a története ott van, a dokumentumok ott vannak, a kérvényei, hogy kérte a különböző engedélyeket, milyen válaszokat kapott, tehát abszolút hitelesen követhető dolog, nem mese. Nem mese. Ebben a könyvben ezek is össze vannak gyűjtve, ezek a különböző levelezések, engedélyek, stb. Minden. Nagyon itt tanulságos, nem mese. Tehát hivatalok által kiadott engedélyek, az nem mese. Nem mese. És végül ugye egy nem tudom, egy jegyzőnek ugye elmondja, hogy miket látott, leírta ezt szépen, és ezt nem látta. Igen.
Hogy akkor azokkal az emberekkel, akikről azt mondják, hogy mondjuk megvilágosult mesterek, akkor ott bizonyos fokozatot elértek mondjuk a meditációban, vagy pedig a tudatok képzésében. Hogy akkor miért mondják bizonyos mesterek, hogy ők megvilágosultak? Nem tudom, ezt tettek meg a
valamit? Értem is, meg nem is.
Ha a hétköznapi emberek számára nem megtapasztalható a végső valóság, akkor azok a mesterek, akik azt mondjuk, hogy megvilágosult mesterek, akkor ők mit tapasztalnak meg?
Hát ők nem hétköznapi emberek. Aha. Hát ők nem hétköznapi emberek, tehát az egy hétköznapi ember, ugye a György Vitéz meg a, hogy hívják, ők hétköznapi emberek voltak, mert ők csak egy vezeklésre mentek. De ők nem voltak megvilágosultak, ők ilyen délok tüneményeztek. Egy egyszerű ember, aki ugye nek van egy látomása, igaz? De természetesen ugye akik fejlesztik a tudatukat, tisztítják, elérik a különböző bodhisattva szinteket, ugye azoknak egyre inkább föltárul a végső igazság, és a Buddha szinten aztán végleg, végképp föltárul a végső igazság. De ugye ahhoz képzés kell. Ahhoz képzés. Tehát képzetlen, egyszerű ember, egy délog, azt nem tudja. Azt nem látja. Annak csak elmondják, hogy ez mind nagyon szép, de ez még csak mind a te korlátolt elmédnek a szépsége. Ja, ez nem az igazi. Ez csak a te korlátolt elméd által fölfogható szépség, akármilyen szép is ez. És hát gyönyörű dolog. De azt nem a magyarul megjelent, azt hiszem a Farkas Lőrinc adott ki egy ilyet, ez egyik kötetébe, egy tibeti délog történetének a fordítása. Azt én olvastam eredetileg egy tibeti újságba angolul, aztán ő azt lefordítatta és kiadta egy könyvbe. Tehát magyarul is megvan valami ilyen halállal kapcsolatos ilyen szöveggyűjteményében, hogy kiadott egy ilyen fekete könyvet a halálról. Eredeti gondolat. Hát, hogy mi ilyenek vagyunk. Fekete könyv a halálról. Na, nem az a címe, csak ez a színe. Tehát egy ilyen, tibeti, illetve buddhista ilyen szöveggyűjtemény a halállal kapcsolatos. És abban van egy ilyen, azt is érdemes elolvasni. Ez egy nem rég élt, tehát napjainkban élt, lehet, hogy még élő délognak a elbeszélése. Tehát ma is vannak ilyenek. Aztán a 90-es években adták ki ezt az újságot Dharamsalába, és akkor még élt, ha jól emlékszem, ez a, egy nő volt, aki az egészet átélte és elmesélte. Délok Davad Dharma, úgy hívták, hogy jól emlékszem. De ez többször volt már, tehát már ez volt a neve is, már nevet is megkapta, hogy Délok. A D az azt jelenti, hogy eltávozik, a ló azt jelenti, hogy visszatér. Eltávozott, visszatért. Délo, ezt jelenti. Tehát halálból visszatért. A túlról, túlnamról visszatért. Túlvilágról visszatért valaki. D azt jelenti, eltávozott, azt is jelenti, hogy túlvilág, de túl. A D, ez sok mindent. Délo, a ló pedig visszatérni. Délo tavadolni.
Ah,
igen. Meghalt, ezt nem felébredt. De azt hiszem, hogy szólt előtte, hogy vigyázzon a testére. Ma jól emlékszem. Tudta, hogy ilyesmi lesz. Nem először történt. Ugye a sámanizmus irodalmából ez ismert jelenség szintén, tehát ugye a sámán avatás is így történik, hogy egyszerűen meghal az illető, és meg is tapasztalja a borzalmas fájdalmak között a halált, és utána elkezdődik egy út, egy vándorlás a túlvilágon, és akkor találkozik mindenfélékkel, és ugye általában sámánok találkoznak akkor a vezető szellemükkel, egy állatképében általában. És akkor utána a vezető szellem kialakul a kapcsolat, és utána visszatérnek, és azután megmarad a kapcsolat a vezető szellemmel. Tehát egy ilyen sámánisztikus jelenség, ez a délok jelenség. Ugye ez a Davad Dharma, ő például Guru Rinpoche-vel találkozik, Guru Rinpoche országába megy, és ezt leírja elég részletesen, hogy milyen a Guru Rinpoche palotája, csodálatos dolgok, hogy mindent leír. És találkozik köszön magával Guru Rinpoche-vel, és talán a végén sok mindenkivel tárálva, hanem mindenkivel találkozik. Sok mindenkivel. Aztán Buddha életéből is vannak, tehát Buddha saját elbeszélése is van ilyen, hogy sok esetben, hogy tehát Buddha maga elmegy a túlvilágra, ugye van a Lhagab Dzsön című ünnepünk, igaz? Októberben. ami Buddha visszatérése a Földre. Most, hogyha visszatért, akkor biztos előtte elment, igaz? Tehát elment az édesanyjához, aki az egyik Isten birodalomba távozott, ugye tudjuk, Buddha születése után néhány nappal meghalt az édesanyja. Akkor elment egy Buddha ország, egy ilyen nem Buddha országba, hanem egy Isten világba, és akkor Buddha őt meglátogatta ott, hogy segítsen neki, tanítsa őt is és az isteneket, és megszabadítsa őt. És utána visszatért a Földre. És ez a, ennek a visszatérésnek az ünnepe a ősszel, a, amit úgy hívunk, hogy Hlababdücsön, ami pedig azt jelenti, a Dücsön azt jelenti, hogy ünnep, a Hla az az Isten, a Bab az a, az alászállás. Hlababdücsön, alászállás a Isten világból. Tehát visszatért Buddha. Aztán vannak történetek, ugye, amikor Buddha elment a különböző világokba, megmutatta tanítványainak a poklokat például, ugye az egyik tanítványának, a Nandának például megmutatta a poklot. Ugye ezek mind ilyesmi jellegű. Így kell elképzelni ezeket, hogy hát ők tudtak így jönni-menni. Szellemi utazásokat végezni. Sőt, ugye még olyan értelem is magával tudott vinni valakit. Meg tudta neki mutatni a különböző országot, és aztán vissza tudta térni. Ezek valóságos dolgok. Ez nem mese. És nem jelképes beszél, hanem ezek valóságosan történő dolgok. A tudat az óriási is, és elképzelhető. Ez mind a miénk. Mind a miénk. Ehhez már csak egy jó ebéd hiány. Ajaj, érjem el az a mérdem általa, minden látás állapot, átom meg a tűrűt, lássukat az ellenségei, meggyőzem leszület és öregség. Halálodám átok a vargó létezésnek, ott fejányán, ha szabadítsam meg az én. Átálló mindent is megrekont az abbocsodára, zsondó példáján követte fejlődjek, ezért ajánlom az érdemet, az a merények által minden, mint egyek sincsen az érdemek, bölcsesség. Halmozásás érje el érdemlős bölcsességből megszülető képes, tehát oda három testa által, nem a nem sosem változó igazságú áldás. Hazánkat megrendíthetetlen törekvés áldása által, lehetel ajánlás kívánságra teljesüljön vagyom való. Akikben megszületett.